Rádióegyetem. A benzin. Lukács Béla előadása. A felvétel 1990. december 15-én készült.
Akkor Béla, én átadnám neked a szót, hogy ajánljál meg. Köszöntés, eladó köszöntése helyett egyből felszólítan elnézést, hogy haladjunk az idővel, hogy ajánljál meg nekünk valamilyen témát. Hadd mutatkozzunk rajta, hogy az legyen vagy más.
Hölgyeim és uraim! Nekem két bejelentésem van, az egyik az, hogy leveszem az akkómat, mert iszonyatos meleg van. A másik az, hogy én fogászati kezelés alatt állok, úgyhogy nem biztos, hogy olyan érthetően tudok intonálni, mint máskor, de hát valamennyire tudok beszélni, úgyhogy ez visz major. Na mostan, a következő a helyzet. Én úgyis egy idő múlva ahhoz a témához lukadok ki, amire hangulatom van. Úgyhogy itt én most mondok egy címet, mert a titnek kell egy cím, amit ők
nem kell egy cím, de azért nem állt, hogyha tájékoztatok.
Kell egy cím, mert le kell jelenteni évvégén, vagy valamikor az előadásokat.
Bizony, akkor jelentem le a sok címet, ha akarom, hanem akkor összefoglalak, hogy ennyi volt.
Jó, hát akkor én most a következő címről indulok el. Hogy hova jutunk el, azt ugye, hát az ember nem tudja előre. A cím a következő, benzin. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem közérdeklődést kiváltó cím, akkor meg leszek lepve. A következő gondolattal kezdem.
Ez is mehet így, rábízunk világon.
Próbáljuk.
Úgy is kiderül, hogy mi van akarok.
A következő gondolattal kezdem. Miért benzinnel működnek az autók? Hát már a legtöbb. Válasz, azért, mert a benzin egy rendkívül olcsó melléktermék. Na ez most nem igaz, de amikor a múlt század, talán 80-as éveiben kidolgozták az első mai értelembe vett autókat, akkor erről volt szó. A benzinmotorban az volt a pláne, hogy a benzinmotor a petróleum gyártás egy melléktermékével működött, ami melléktermékének egész olcsó volt az ára, mert semmire nem lehet használni. Hát petróleumot kell gyártani ugye a petróleum lámpába, meg a petróleum főzőbe, és hát közben le kell párolni, és akkor az ilyen sűrűségű komponens lesz a petróleum, ezt meg ki kell önteni. Na persze valamire jó, oldószerre, vegyiparnak, de hát olyan sok oldószerre nincs szükség, ezt úgyis kidobták volna, amikor valaki előállt azzal, hogy ő ezzel gépkocsit tud hajtani. Hát akkor az élető meggazdagodott belőle, mert egy szinte ingyen rendelkezésre álló nyersanyagra építette föl a közlekedést. Hogy ez mennyire így van, azt az mutatja, hogy a korábbi időkben az ég egy adta világon mindennel megpróbáltak autót hajtani. Ugye, hát milyen régi az autó? Azt nem egészen tudjuk. Volt egy Révai József nevű, mondjuk történész a század első felében leginkább. Ez nem azonos a másik Révai József nevű, mondjuk filozófussal, aki miniszter volt, valamint nem azonos a harmadik Révai József nevű úriemberrel, aki filozófus volt. Valahol a Pázmány Egyetemen, és gróf volt. Szóval ez a Révai József, aki nem azonos a másik két Révai Józseffel, egy nagy tudású ókor történész volt, de azon kívül írói képességei is voltak, tehát írt történelmi regényeket és történelmi novellákat is. Na mostan ő neki egy történelmi novellájában előfordul valamiféle görög ezermester, valamikor Nagy Sándor idejében, vagy egy kicsit később, akinek van egy rugóval hajtott automobilja. Na most ilyeneket nem találtak, de vannak bizonyos homályos görög források, amiből egyesek úgy gondolták, hogy ilyen létezhetett. És hát ilyen forrásokat ismert a Révai József, és ezért írta bele a novellájában. Na most a novellájában főleg azért írta persze bele, hogy meglepje az olvasót. Neki voltak ilyen trükkjei, például amikor egy római tárgyú novellájában jazzzenekart szerepeltet, amiben az volt az ötlet, hogy hát végül is néger rabszolgáik voltak a rómaiaknak. Tehát valami jazzzenéhez hasonló zenét azok játszhattak. Na szóval ez főleg az olvasó megrökönyítésére való ötlet volt, de valamiféle homályos források léteznek, amiből arra lehet gondolni, hogy voltak valami ilyen mechanikai, félig meddig játékszerszerű dolgok, amiket föl lehetett húzni, és aztán szaladtak. Csak az a kérdés, hogy volt-e akkor, hogy bele tudott ülni egy ember? Nem tudjuk, de lehet. Na mostan az önjáró járműnek a következő emlegetése, amennyire tudjuk, az a Roger Bacon nevű 1200-as években élt, mondjuk filozófustól való, ez egy angol szerzetes volt, aki mindenféle tudománnyal foglalkozott, kicsit olyan középkori módon, és vannak neki írásai, amik a fantáziálások. Hogy majd a jövőben lesz ez, meg az, meg amaz. És ezek közül egy csomó bejött azóta, tehát megvalósult. És az egyik ötlete az, hogy maguktól szaladó szekerek. A jó ég tudja, hogy ezt hogy képzelte, de minden esetre leírt. Na most aztán valamikor az 1700-as években próbálkoztak valóságban gépkocsival, tehát ami már működött, és ugye ők gőz használtak, mert hát gőzgép már volt. És akkor képzeljük el, hogy ottan szenet vagy fát égettek a kocsi hátulján, és akkor az gőzt fejlesztett, és a gőz ottan valamit hajtott. Ezek működtek. Időnként ugyan felszoktak volt robbanni. Mert hát képzeljük át, hogy nyílt tűz ottan, és akkor ez egy túlnyomás a gőzkazánba, és időnként neki mentek vele a falnak, ami nem volt nagy baj, mert ezek 4-5 kilométeres óránkénti sebességgel mentek. Ez minden esetre egy ormótlan dolog volt, de a meghajtás olcsó volt, mert mi kellett hozzá? Köllött víz, ami ugye mertek a folyóból, és köllött fa vagy szén, ami volt. Na mostan, ahova ki akarok lukadni, az az, hogy amikor a múlt század vége felé megcsinálták a modern értelembe vett autókat, azt is egy olcsó üzemanyagra dolgozták ki. Ezért nem petróleumra fejlesztették ki a motort. Mostan nem tudom megállni, hogy azt ne mondjam, hogy csak a modern századvég emberére jellemző az, ugye, aki állandóan dicsekszik azzal, hogy újítókész és így tovább, hogy fönntartja továbbra is egy drága üzemanyagra a meghajtást. Ugye 100 éve ugyanazt az üzemanyagot használjuk, az közben megdrágult, ennek ellenére fönntartjuk a meghajtást. Ilyen üzemanyaggal, ahelyett, hogy kifejlesztenének valami másikat. Na most hova akarok én innen mint fizikus kilukadni? Következő van. Első kérdés. Mi az, hogy energia van-e belőle elég? Ugye? Ez egy fizikus által megválaszolható kérdés. A másik, hogy mivel lehetne hajtani, ha nem ezzel. A harmadik kérdés az pedig valami olyansmi, hogy milyen törvények határozzák meg azt, hogy mivel érdemes és mivel nem. Most, ha ezen elgondolkodunk, ugye ezt nem fogjuk megválaszolni itt azt, hogy mi a jövő üzemanyaga, meg hogy kell kinézzen a jövőben az automotorja, mert ha ezt meg tudnunk válaszolni, hát akkor ugye szabadalmakat lehetne beadni, hanem ami az érdekes az, hogy ezeken a kérdéseken nem árt elgondolkodni. Mert ha nem gondolkodunk el a kérdéseken, akkor vagy fölöslegesen optimisták, vagy fölöslegesen pessimisták leszünk. És ugye az egyik az ugyan egy kellemes állapot, de rossz a vége. A másiknak olyan értelemben jó a vége, hogy ha túlzottan pessimisták vagyunk, akkor csak kellemesen lepődhetünk meg. De közben nagyon rossz, ameddig nem lepődünk meg kellemesen. No, tehát a következő van. Egy. Van-e elég energia? Ugye A 70-es évek eleje vagy a 60-as évek vége óta az ember állandóan azt hallja, hogy hát óriási energiahiány van. Hát a jövő az energiahiányában ugye nagyon kellemetlen. Na mostan, hát egy fizikus vagy egy csillagász tudja, hogy a dolog nem így van. Energia az van annyi, több is, mint kellene, és amint a legutóbbi időben halljuk, elképzelhető, hogy a probléma az éppen a fordított, hogy a Földnek túl sok az energiája. Ugye a következő van. Először is, mennyi az emberiség energia szükséglete? Hát ez egy nehezen megválaszolható kérdés, mert az embernek olyan a viselkedése, hogy akármennyi energiát el tud használni, vagy el tud pazarolni. Na de úgy mégis mennyi az, ami minimum kell? Hát erre az ember a következőt mondja. Van 5 milliárd ember a Földön. Na most, ha ennek az 5 milliárd embernek meghatározzuk a biológiailag szükséges energiafogyasztását, ami ugye az életének az olyan értelemben kényelmes fenntartásához kell, hogy ne éhezzen és ne fázzon, és ezt mondjuk megszorozzuk 10-zel. Hát az körülbelül egy olyan kellemes energiállátottság. A számítás az könnyen elvégezhető, itt most nem fogom elvégezni, hanem megpróbálok visszaemlékezni a végeredményre. De a számítás könnyen elvégezhető, ugyanis tudjuk, hogy mennyi az ember biológiai energia szükséglete. Erre mondják azt, hogy amikor az ember olyan túl nehéz fizikai munkát nem végez, akkor kell neki naponta, nem tudom én, nőknek 2200, férfiaknak 2800 kalória. Ez kell ahhoz, hogy a szervezetet állandó hőmérsékleten tartsa, földolgozza a megevett nyersanyagokat, és így tovább. Nehéz fizikai munkánál kell ennek maximum a kétszerese. Na most akkor vesszük ezt az értéket, megszorozzuk 5 milliárddal, akkor megkapjuk azt az energia szükségletet, ami az embereknek az a kényelmes létfenntartásához kell. Na most, mivel az az 5 milliárd ember, ez elég sok, tehát egymás hegyén hátállakik, azért ezeknek még mozogniuk is kell valahogy, meg valahonnan oda kell hordják magukhoz az energiaforrás, tehát mondjuk az élelmet, hát akkor erre kell még valamennyit venni, ezért mondtam, hogy ha ezt megszorozunk 10-zel, akkor kapunk valamennyi energiafogyasztást, amire azt mondja az ember, hogy na, ezzel kényelmesen meg lehet lenni. Hát kérem, ez egy jókora mennyiség, azonban a Földre beérkező napsugárzás, mint energia, hát én most visszaemlékszem egy elvégzett számításra, úgyhogy lehet, hogy rossz számot mondok, de nagyságrendileg nem lesz rossz. Ha jól emlékszem, 7000-szer nagyobb, mint az emberiség energia szükséglete. Hát ez az így számolt energia szükséglet, máshogy számolják, akkor csak 1000-szer annyi, vagy valami ilyesmi. Tehát első nekifutásra az ember azt mondaná, hogy a napenergia minden további nélkül fedezi az energia szükségletünket. Akkor mi a baj? Na hát van baj, de várjunk egy pillanatra. A napenergia tényleg nagy részt fedezi, ugyanis mondjuk 200-300 évvel ezelőttig az emberiség 90-valahány százaléka földművelésből élt. Ugye volt egy néhány adószedő, meg király, meg herceg, meg lovag, de a többi az nagyjából földműveléssel élt. És ugye mit csinál a földművelő? A földművelő elveti mondjuk a búzát, a búza kikel, és utána a napenergia felhasználásával megnöveszti saját magát. Tehát a búza gyakorlatilag csak a levegő széndioxidjából használ, vizet használ, és a nap energiáját használja. Na azért mondom, hogy gyakorlatilag, mert használ egy kevés állati trágyát, meg használ egy kevés nyomelemet a földből, de lényegében ezt használ. Vagyis az emberiség élelmezése, amivel ezt a 2800 kalóriát fejenként megszerezték, vagy nem szerezték meg, az utóbbi néhány száz évet leszámítva szinte kizárólag a napenergiára épült, és elegendő volt. Na persze, akkor nem volt 5 milliárd ember a Földön. Ha Európát nézzük, Európában él most valami 5 vagy 600 millió ember, és akkor élt mondjuk 100 millió. De azt a 100 milliót a napenergia kellemesen eltartotta. A fűtés is napenergiával ment, mert tudnék fával fűtöttek általában. Kőszenet ritkán bányáztak, kevés helyen, Angliába csinálták. De általában fával fűtöttek, vagy még azzal se, hanem szárított tehén trágyával vagy lefélével, és a fa az ugye szintén a napenergia hatására nő meg. Tehát egy mondjuk tizedekkora emberiséget valóban nagy részt a napenergia látott el energiával. Na most, ha egy tizedekkora emberiséget el tud látni, és azon kívül a számítás azt mutatja, hogy 7000-szer több, mint a jelenlegi emberiségnek az energia szükséglete, akkor miért nem tud minket ellátni? Na most erre is van egy fizikus válasz, ami tulajdonképpen nagyon egyszerű. A következő ugyanis a helyzet. Tegyük föl, hogy van nekem egy forró téglám, és egy másik forró téglám. És semmi másom nincs. Semmiféle energiát nem tudok én kicsalni a két forró téglából, mert egyformán forró. Ha van egy forró és egy hideg téglám, akkor a hő, tehát valamilyen energia, a forró tégláról átfolyik a hidegre, és ameddig folyik át, addig az átfolyó hővel én valamit csinálhatok, fűthetek, fölmelegíthetek vizet, és gőzgépet hajthatok vele. Másik ilyen példa az, hogy van nekem a Balaton. Hát a Balaton egy óriási nagy darab víz, ami van mondjuk 120 méterre a tengerszint fölött. Ha ezt én le tudnám ereszteni tengerszintig, akkor közben meghajtam a turbinákat, és jó sok energiát termelne. Remek. Na de nincs ott a tengerszint a közelben, meg ha egyszer lement, akkor utána elveszett. Most abból, hogy a Balaton 120 méter magasságban fönt van, semmiféle energiát nem tudok kivenni, pedig, hogyha az ember megnézi, hát óriási helyzeti energia van abban a vízben. Csak hát éppen minek? Na mostan a helyzet tehát a következő, nincs szintkülönbség. Ha lenne szintkülönbség, akkor lenne vízáramlás, és azzal lehetne hajtani valamit. De nincs. Ugyanez a helyzet a napenergiával, a hővel és efélével. Hiába van meleg, ha mindenhol egyformán meleg van, akkor azzal nem tudok gépet hajtani. A napenergia bejön, képzeljük el, hogy meg az ember bent tartaná az összes napenergiát. Hát ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, ez az úgynevezett Dyson gömb. A Dyson egy nagyon derék részecske fizikus, aki egyszer elgondolkozott azon, hogy mi lenne, hogyha nem 5 milliárd ember lenne, hanem 100-szor vagy 1000-szer annyi. A jövőben. Már fejlett lenne a technika, és egyetlen probléma lenne, hogy nincs energia. Hát azt mondta, hogy kérem tisztelettel, építeni kell egy nagy gömbhéjat, ami gömbhéj, az a föld, ezzel valahogy földaraboljuk a föld anyagát, hogy összetömörítjük erősre, mondanám, 1000 év múlva lévő technikával nem probléma, és építünk belőle egy gömbhéjat, ami a Föld jelenlegi naptól való távolságában húzódik, de körülbelül összetömörít. Hát kérem, jelenleg a Föld a napsugárzásnak egy nagyon kicsi részét fogja meg, ugyanis a napból nézve a Föld egy nagyon pici korong. A sugárzásnak az éppen arra felé menő részét a Föld megfogja, a többi az hatástalanul kimegy a világűrbe és elvész. Ha meg tudjuk fogni az egészet, hát az valami milliószor annyi energiát jelent, és akkor van mindig energia. Igen ám. De most jön a hőtan második főtétele, ami következőt mondja. Bizonyos idő után a napsugárzás szépen fölmelegíteni ezt az egész gömböt, mert ez egy zárt gömbhely, akkor az egyenletesen fölmelegedne a napfelszín 6000 fokára, amiben először is elpusztulnánk, de az hagyján. Másodszor is, ha mindenhol 6000 fok van, akkor hiába van 6000 fok, az egy óriási energia. De azzal én semmiféle működő dolgot nem tudok hajtani, mert itt is 6000 fok van, itt is 6000 fok van. Nem áradik semmi. Nincs hőkülönbség. Tehát akkor ez így nem megy, hanem azt kell csinálni, hogy valahol hagyni egy lukat, akkor megfogni a napenergiának csak a felét, az valamennyire fölmelegíti a belső részt, de a többi kimegy, beáll egy alacsonyabb hőmérséklet, de ez nem elég, hanem hőmérséklet különbségeket kell létrehozni a különböző helyek között, és akkor már lehet hasznosítani a napenergiát. Igen ám, de vegyük észre, hogy ez csak egy töredéke lesz. Mert csak a különbségeket tudom hasznosítani, nem az egészet. Na most ez a baj most. Van nekünk egy napenergiánk, egy bejövő napenergiánk, ami 7000-szor annyi, mint az energia szükségletünk. De nagyon eloszlik. Mindenhol megcsinálja azt a mondjuk 30 fokot, vagy 20-at, vagy 10-et. De nem nagyon csinál hőkülönbséget, és ezért nem tudunk vele szinte semmit se hajtani. Na most rendben van, azt lehet csinálni, hogy átalakítjuk elektromosságra, ugye, de azzal is az a baj, hogy hát ismerjük, hogy egy egész autó tetejét tele kell mindenhol rakni napelemekkel, és akkor nagy nehezen elmegy. Tehát ez egy nagyon szétszórt energiaforrás, és túl egyenletes. Használható dolog a különbségekből lesz. Na mostan, ez az egyik baj. A másik baj az, hogy ha túl sokat bentartunk, akkor a Föld túl melegszik. Ami ugye úgy érezzük, hogy szintén nem jó, mert akkor a saját környezetünk kellemetlen lesz. És ez az, amiről mostanában azt mondják, hogy mintha látszanának jelei. Tudnélik, a széndioxid és a vízgőz hőcsapdaként működik, úgynevezett üvegház hatást hoz létre. Ennek a magyarázata az elég egyszerű, arról van szó, hogy ez a két gőz, vagy gáz, a nem olyan nagyon közeli vörösön inneni sugárzásban komolyan elnyel, a látható fényt viszont átengedi. Tehát bejön a napból egy sugárzás, ami főleg a látható fényhullám hosszán jön, azt átengedi a légkör, de amikor az vissza akar menni, mint a földfelszín kisugárzása alacsonyabb hőmérsékleten, annak egy részét elnyeli a vízgőz és a széndioxid, tehát bent marad valamennyi. Most végül is ugyanannyi hőnek kell kimennie, mint amennyi bejön, mert különben a föld állandóan melegedne, ami nem történik meg. De mivel a kimenő sugárzás egy része elnyelődik, ezért magasabb hőmérsékletű földfelszín tud annyit kisugározni, mint amennyi bejön. Ezért, ha teszünk egy kis széndioxidot, vagy egy kis vízgőzt a levegőbe, akkor a földfelszín hőmérséklete megemelkedik addig, amíg a magasabb hőmérsékleten már akkora lesz a kisugárzás. Igen, nem csak. Ez nem olyan egyszerű, mert ha megemelem a hőmérsékletet, akkor a tengervíz jobban párolog. Tehát több vízgőz jut a légkörbe. Ami még nagyobb baj, az az, hogy melegebb tengervíz kevésbé tudja a széndioxidot feloldani, tehát széndioxid is kijön a tengerből. Na most a megnövekedett vízgőz és széndioxid tartalom, az megint megnöveli a föld hőmérsékletét, ami miatt megint csak elpárolog valamennyi vízgőz, és kijön valamennyi széndioxid. Vagyis a helyzet az, hogy ha rossz emberek egy kis széndioxidot belejuttatnak a légkörbe, hát egy tisztességes mennyiséget, de akkor beindulhat egy önmagát gerjesztő fölmelegedés. Ami persze nem megy a végtelenségig, de nehéz előre megmondani, meddig megy. Na most pedig állandóan juttatunk széndioxidot a levegőbe, mert hiszen égetünk szenet és kőolajat. Ebből széndioxid lesz. Na most az ember ugyan azt mondaná, hogy kérem, nincs semmi baj. Mert ha a széndioxid mennyiség növekszik, akkor a növények dúsabban nőnek. Mert azok széndioxidot használnak, az olyan nekik, mint a trágyállás. Hát akkor nő egy csomó fa, amik széndioxidból oxigént csinálnak, és akkor megállítják ezt. Igen ám, itt jön bele a dologba az ember tervszerű tevékenysége. Ez így is lenne, hogyha nem volnánk olyan makacsak, és nem élnénk a modern civilizációnak az életét. Tehát ha mondjuk úgy élnénk, mint az ősember, akkor ez igaz lenne. Csak hogy nem úgy élünk, tehát a következő helyzet. Itt mi Magyarországon például búzát termelünk. Nagyon jó. Mostan óriási mennyiségben. Na mostan, ha a fölmelegedés előre halad, akkor ez a terület búzatermelése alkalmatlanabb lesz, mert szárazabb lesz az éghajlat, és így tovább. Akkor tehát itt nem fog annyi búza teremni. Vagyis itt nem lesz az a valami, ami a széndioxidot leköti és oxigént hoz létre. Más területeken elképzelhető, hogy ott jobb lenne búzát termelni ezután, de azon a más területen nem szoktak búzát termelni, tehát ugye esetleg évtizedek kellenek, hogy arra átálljanak. Ha a vad földi természet működne, tehát az ember nem akarna bizonyos dolgokat termelni, óriási mennyiségben és más dolgokat nem termelni, akkor az persze helyreállítaná valahogy az egyensúlyt. Így is helyreáll valahogy az egyensúlyt, csak nekünk kellemetlen formában. No, tehát ugye a következő helyzet, hogy állítólag a föld felszín melegszik. Azért állítólag, mert ugye az egyik év hidegebb, a másik melegebb, tehát elég nehéz észrevenni a tendenciát. Ami viszont nem állítólag, az az, hogy a széndioxid mennyiség valóban nő a légkörbe. Ezt egy havai obszervatórium állandóan méri. Azért havai, mert havai ugye egy sziget, egy szigetcsoport, a világ legnagyobb óceánjának a közepe. Tehát a legkevesebb az ipari szennyezés ott. Na most ott egy magas hegyen van egy obszervatórium, tehát ott tiszta természetes levegő van. Ha ott nő a széndioxid mennyiség, akkor mindenhol nőszik. És a helyzet az, hogy a széndioxid mennyiség határozottan növekvőben van az utolsó 30-40 évben. Ez a növekedés kicsi, ez egy néhány százaléka az eredeti mennyiségnek, de határozottan nő. Na most, mivel pedig tudjuk, hogy a széndioxid főcsapdaként működik, hát ha a széndioxid mennyiség növekedését látjuk, akkor az ember leteszi a főesküt, hogy a hőmérséklet is nő, még akkor is, ha azt közvetlenül nem tudom biztosan észlelni. Megint nem ijesztgetni akarok senkit, mert hát ez a folyamat ez megállítható, meg visszafordítható, meg mindent lehet csinálni. Csak azt akarom mondani, hogy egyre több hőt fogunk meg, tehát egyre több energiát, és ez se jó. Tehát innen oda jut el az ember, hogy nem az a probléma, hogy nincs energia. Energia az van. Ha túl sokat használunk belőle, vagy túl sokat fogunk meg, az baj. Tehát amire nekünk szükségünk van, az megfelelő mennyiségű energia megfelelő formában, megfelelő helyen. A megfelelő formában az két dolgot jelent, egy, hogy koncentrált energia, a másik pedig az, hogy olyan, ami nem csinál olyan piszkot, aminek más káros hatása van. Na mostan akkor a következőt lehet mondani. Hát, ha mi ennyire válogatósak vagyunk, akkor persze már problémák vannak. Ugye, különböző országok állandóan panaszkodni szoktak, hogy nincs elég szennyük. Hát, hogyha számlálatlanul lenne szén, akkor azt a számlálatlanul meglevő szenet számlálatlanul eltüzelnék, ami számlálatlanul széndioxidot hozna létre, amitől túlmelegednénk, amiből a száj lenne, és akkor aztán megnézhetjük magunkat. Tehát minden más állítással szemben nem energia problémája van a világnak. Ami probléma van, azt termodinamikában gyakorlott emberek inkább entrópia problémának neveznék. Tehát ugye a helyzet az, hogy ha nem vigyázok, akkor minden hőmérséklet különbség kiegyenlítődik, és az entrópia nő. Ez meg elpusztítja az életet. Tehát a probléma az a trükk, hogy tudom a környezet entrópiáját alacsonyan tartani, ugye a rendezetlen állapotnak van magas entrópiája, hogy tudom a környezet entrópiáját alacsonyan tartani, olyan alacsonyan, hogy abban élni és létezni lehessen. Hát most akkor jön egy hasonlat. Ugye képzeljünk el egy egyedülálló férfit. Ugye ezt azért kell elképzelni, mert ahol asszony van a háznál, az állandóan kitakarít, tehát ott a probléma nem kerül elő. A férfi embernek megvan az a tulajdonsága, hogy nem nagyon szeret takarítani a legtöbb. Na mostan, akkor mi történik? Egy idő múlva érdekes módon a dolgok elkezdenek mondjuk a lakás padlóján fölhangzódni. Na mostan ezek azért kezdenek fölhalmozódni, mert ez az állapot valamilyen tekintetben optimális. Majd mindjárt mondom, hogy milyen. Ugyanis az ember az életét azt valahogy úgy akarja lefolytatni, mondjuk, hogy minimális erőfeszítéssel érje el az adott célt. Vagy hogy adott erőfeszítéssel maximális eredményt érjen el, hát ez majdnem ugyanaz. Na most a következő helyzet. Ha abban a pillanatban, amikor valami leesik a földre, az ember azonnal oda rohan és felszedi, akkor az erőfeszítés nem minimális. Most amit viszont érdemes megfigyelni, az az, hogy az ellenkező véglet sem. Ha hagyunk mindent leesni és ott hagyjuk, akkor eleinte ugyan nagyon kevés erőfeszítést kell megtenni, de egy idő múlva egyre többet. Mert ugye amikor a padlónak már egy jelentős része tele van, ugye ez a fázisátmenetek fizikájának egy érdekes kérdése, hogy hány százalék kell ahhoz hát amikor valahol buborékok kezdenek keletkezni, vagy csöppek kezdenek keletkezni, hanyad részében kell a térnek keletkezniük ahhoz, hogy az bár egy ilyen összefüggő tartományjá álljon össze, 30%-ot meg 50%-ot mondanak, ez az úgynevezett perkolációs probléma. Tehát amikor a padlónak mondjuk már 30%-án különböző dolgok vannak, ami nem szemét, hanem mondjuk könyv, papucs, toll és így tovább, akkor az embernek már lóugrásban kell közlekednie. Ami viszont többletenergia. Ad abszurdum vive, ha ezek után az ember tovább hagyja gyarapodni a dolgokat, akkor már át kell mászni a bizonyos halmokon, ami megint többletenergia. Most ebből az következik, hogy az optimum valahol a kettő között van. Tehát amikor egy valami leesik a földre, akkor azonnal nem rohanok oda, nem szedem föl, és nem törlöm fel a helyét, viszont egy idő múlva megteszem. Most aztán mindenkinek máshol van az optimum. Amit innen megtanul az ember, az a következő, hogy a környezeti feltételeknek van egy olyan rendezetlensége, ami mellett a legkisebb, mondjuk energiafogyasztással lehet az életet folytatni, és ez minden élőlényre igaz. Minden élőlény piszkítja a saját környezetét például. Különböző módokon. Ennek ellenére, amíg ő hozzá képest a környezete elég nagy, addig ez kis problémát okoz. Amikor a környezete ő hozzá képest már kicsi, akkor vigyáznia kell, hogy összepiszkítja a környezetét, vagy nem. Mert az őt zavarja működés közben. Ez nem csak vegyi piszkításra igaz, hanem energiapiszkításra is igaz. Ha az embernek van egy óriási nagy tengere, és egy darab gyára, akkor a gyár hűtővizét belengedi a tengerbe, és kész. Hát azt a tenger fölmelegíti 1 millió Celsius fokkal, és akkor mi van? Amikor egy ország körülépítette a tengerpartját mindenhol különböző üzemekkel, akkor már, ha beleengedné ezt a hűtővizet a tengerbe, akkor a tenger hőmérséklete ugye 10 fokkal emelkedne meg, aminek különböző káros következményei lennének. Ha nincs neki tengere, hanem egy darab kis tava van, és azt próbálja felhasználni az összes hűtővíznek, akkor az fölkor, és már nem használható hűtésre. Na mostan akkor hova akarunk innen kilukadni? A következő a helyzet. A hőtan az a múlt század vége felé eljutott valahova a második főtételig, tehát hogy a folyamatok egyirányúak, az entrópia állandóan nő, A hő egyre egyenletesebben oszlik el, a rendezett mozgás rendezetlenbe megy át, ami nem alakítható át 100%-ig rendezetté, tehát egy idő múlva csak rendezetlen mozgás van, és így tovább, és borzasztó boldogok voltak, hogy megtalálták a folyamatok általános vezérlő erdőt. Aztán egyesek elkezdték mondogatni, hogy igen, kérem, de itt van az élet. És az élet nem arra felé megy, amerre a folyamatok általános rendező elve látszik őt vezetni. Az élő lényeknek nem nő a rendezetlenségük. Sőt, ha az ember ránéz az élő világra, akkor azt látja, hogy most sokkal bonyolultabb élőlények élnek, és valószínűleg sokkal több, mint mondjuk egy milliárd évvel ezelőtt. Tehát az egész föld felszínének a rendezetlensége valószínűleg csökkent. És akkor azt mondták, most mi van, kérem? Az élet nem teljesíti a második főtét, tehát ott valami különleges életerő működik, ami a hőtan törvényeivel szembe dolgozik. Érdekes módon ezen évtizedekig vitatkoztak. Már nem érti az ember, hogy miért. Aztán egy-két ember pontosabban megfogalmazta az állításokat, és kiderült, hogy nincs itt mint vitatkozni. Ugyanis a rendezetlenség növekedése és effélék, hát a termodinamikusok rögtön az elején pontosan megmondták, hogy mikor érvényes, zárt rendszerre. Fogok egy tartályt, a tartályba beleteszek egy kanna hideg vizet, és a hideg vízbe beleteszek egy forró téglát. És utána lezárom a tartályt. Akkor tudom, hogy egy bizonyos idő után a tégla már nagyjából olyan hőmérsékletű lesz, mint a víz. És az pedig soha nem történik meg, hogy a tégla fölmelegszik magától, és a víz lehűl. Ez egy zárt rendszer. Ha a tartályt nem zárom le, hanem valami trükkös módon kívülről melegítem a téglát, hát akkor akármi lehet. Lehet az, hogy a tégla megtartja a magas hőmérsékletét. És ha ugyanakkor valamivel ütöm a vizet, akkor végig fönn tudom tartani a hőmérséklet különbséget. Ez egy úgynevezett nyílt rendszer. Na most az élőlény az nyílt rendszer, ugyanis az élőlény eszik. Hát eszik és üdít. Magas rendezettségű táplálékot eszik, szép szabályos molekulák vannak benne, és amit kiad magából, az sokkal rendezetlenebb. Tehát ő a keletkező rendezetlenségétől, ami a második főtétel értelmében keletkezik neki, mindig megszabad egy részétől. Ha adok neki elég rendezett táplálékot, és lehetővé teszem neki, hogy elég rendezetlen anyagot kiürítsen, akkor ebből ő megél. Hát elvileg akármeddig, gyakorlatilag ugye minden biológiai rendszer öregszik, de hát az évtizedek, meg évek, meg egyébként. Következésképpen, na most, ha én zárt rendszert csinálok egy élőlényből, tehát beteszem egy páncélszekrénybe, és a páncélszekrényt lezárom, akkor tessék megnézni, hogy a második főtétel tökéletesen működik, mert az élőlény egy idő múlva elkezd fölbomlani, és bizonyos idő múlva a kémiai és hőmérsékleti egyensúlyban lesz a környezet. Ameddig azonban én adok neki táplálékot, és adok neki lehetőséget, hogy eltávolítsa a rendezetlenséget magából, addig ő fönn tudja tartani az állandósult állapotát. Na most, amikor az élőlények kezdik kitölteni azt a területet, vagy térfogatot, ami a rendelkezésükre áll, akkor pont ez szűnik meg, mert akkor, amikor ő eltávolítja magából a rendezetlen anyagot, az elkezdi kitölteni azt a területet, ami ő van, és egy idő múlva már azt lenne kénytelen tápláléknak is fölvenni. Hát akkor ez zárt rendszerré válik, vagy kezd közelíteni egy zárt rendszerhez, és elkezd a szerencsétlennek nőni a rendezetlensége. Ezt tapasztaljuk minden olyan esetben, amikor mi, mint emberiség beszennyezzük a környezetünket, mindegy, hogy kémiailag, vagy energiával, vagy valami hasonló. Ameddig azonban a rendelkezésre álló terület elég nagy és van élelem, durván szólva, addig a dolog megy. Na most mi az, hogy élelem? Hát például a növény, ami nő, az meg tudjuk, hogy a napenergiát hasznosítja. Tehát most megint visszajutottunk oda, hogy az egész élővilág kilátásait illetően is az az érdekes, hogy mi van a bejövő energiával, mi van a bennmaradó energiával, és itt tovább. No már most egy érdekes dolgot lehet ebből csinálni. Nyílt rendszerek termodinamikája természetesen nincs kidolgozva a teljes általánosságban, mert ha egy rendszer nyílt, akkor akármilyen lehet, attól függ a működése, hogy mit csinálok vele. Ellenben számos ember foglalkozik az elmúlt mondjuk 20 évben azzal, hogy állandósult állapotú nyílt rendszereket vizsgál. Van egy akváriumom, az akváriumon én keresztül engedek fényt, az akváriumban lévő vízi növények a fény hatására növekszenek, a vízi növényeket megeszik a halak, a halak megtrágyázzák a vízi növényeket, és így tovább. Képzeljünk el egy elég nagy akváriumot. Mondjuk akkor át, mint a Balaton. Na most, ez bizonyos idealizált esetekben egy állandósult állapotú rendszer, én mindig ugyanannyi fényt engedek át, és mondjuk semmi más, mint túl. A tapasztalat az, hogy ezzel elműködik egy elég nagy akvárium, és hogyha én állandó feltételeket adok neki, mindig ugyanannyi fényt engedek át, hát akkor vélhetően az akvárium működése is állandósul. A kérdés az, hogy milyen elv mondja meg azt, hogy miképpen fog működni. Erre az okos emberek azt állítják, hogy valami olyasmi féle elv lesz rá igaz, nincs teljesen lezárva a kutatás, hogy az ilyen rendszerben az entrópia termelés, az időegység alatti entrópia termelés lesz minimális. Zárt rendszerben az entrópia, tehát a rendezetlenség menne a maximumhoz. Nyílt rendszerben az entrópia termelés időegység alatt megy a minimumhoz, és akkor állandósul az állapot. Nincs semmi ellentmondás, a zárt rendszer az olyan rendszer, amin egyáltalán nem engedek át energiát, és akkor az állandósult állapotában az entrópia termelése minimális, tűnik nulla, mert már elérte a maximumot. Na most kérem, most jutok vissza az előző a hasonlathoz, ami a beszemetelt lakás. A minimális entrópia termelés az durván szólva annyit jelent, az entrópia az ugye a hűvé alakult, tehát mondjuk elfecsérelt munka vagy energia. Ezek félig meddig igazak, de nagyjából igazak. Tehát, ha én azt állítom, hogy egy állandósult állapotú nyílt rendszer minimális entrópia produkcióra áll rá, akkor azt állítom, hogy minimális a fölhasznált munkája. Valamilyen. Hát ez éppen az, amit az előbb mondtam, hogy az ember annyi munkát végez el, amennyi a lehető legkevesebb ahhoz, hogy a működését fönntartsa. Attól függ, mi az a működés, attól függ, hogy mennyi energiát kell rá felhasználni, de mindig, amikor alkalmazkodik a környezetéhez, akkor mindig a minimumot. Na most akkor kérem tisztelettel, akkor abból azt látjuk, hogy ez a hőtani elv, ez nem egy képtelenség. És akkor most az ember a következőt mondja. Az élővilág a néhány milliárd éves fejlődésében alkalmazkodott a környezetéhez. Tehát föltehetően egyre csökkent az entrópia termelése. Na most a következő a vicc. Meg lehet vizsgálni a Föld egészének az entrópia termelését. Mert ott tudjuk a nap... Tessék?
Semmi, nem csak.
Ja, mert ott tudjuk a napból bejövő energiát, a sugárzó energia, és más nem igen kapunk, és tudjuk, hogy mennyi megy ki, tudjuk, hogy milyen hőmérsékleten megy ki, és így tovább. Hát kérem, a meglepő az, hogy a Föld most körülbelül 40%-kal kevesebb entrópiát termel időegység alatt, mint amikor létrejött 4,5 milliárd évvel ezelőtt. Ez nem egészen igaz, amit mondok, mert akkor a napnak a sugárzó teljesítménye is más volt, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen volt. De ha akkor a nap ugyanilyen lett volna, mint most, akkor a Föld entrópia termelése akkor most 40%-kal lenne kisebb, mint akkor volt. Miből adódik ez? két dologból. Az egyik az, hogy a Föld kifejlesztett magának egy légkört felhőzettel, és a felhőzet a napsugárzásnak valami 30%-át nem engedi be. Visszamegy. Tehát ez már át sem alakítja a Föld semmivé. Ez annyi, mintha kevesebb energia jönne be, és ha kevesebb energia jön be, akkor abból kevesebb dolgot csinál. De még van egy különbség, és ez a különbség pedig a Föld hőmérsékletének az emelkedéséből adódik. Ha a Földnek nem volna légköre, akkor nem volna ez az úgynevezett üvegházhatás sem a hőcsapda, és akkor körülbelül fagypont körül lenne a Föld átlag hőmérséklete. Így viszont a Föld átlag hőmérséklete valami 14 Celsius fok. Ez a hőmérséklet emelkedés azt jelenti, hogy a Föld kevesebb entrópiát termel időegység alatt, mint különben. Tehát mind a kettőt a légkör csinálta, és a légkörnek, ha nem is a kialakításában, mert az ilyen kigőzölgés volt, hanem az átalakításában, a mostani összetételre való átalakításában az élőlényeknek szerepe volt. Tehát a Föld úgy működik, mint egy nagy élőlény, hogy úgy mondjam, olyan értelemben, hogy alkalmazkodik a körülményekhez, és csökkenti a saját elpazarolt energiáját, hogy úgy mondjam. Na mostan mit tanultunk ebből? Most mindjárt vissza fogunk kötni a benzinhez. Vagy ha nem a benzinhez, hát a kőolajhoz. A következőt tanultuk ebből. Ugye a Föld azt csinálta, hogy szépen fölöltözött. Csinált magának egy légkört. A légkör az olyan gázokból áll, amik alkalmasan csökkentik ezt az elpocsékolt hőt. És azon kívül még vissza is verik az energia egy részét. Na mostan akkor kérem tisztelettel, innen most van egy közvetlen emberi tanulság, ami egyelőre még nem nagyon mély, mert ha belegondolunk, akkor magától értető. Amikor hideg van, hát nem mínusz 20 fok, mert akkor már nem megy, de mondjuk valamilyen kellemetlen hőmérséklet, akkor két dolgot csinálhatunk. Fölvehetünk egy kabátot, vagy pedig megehetünk egy csomó zsiradékot. Az emberi szervezetnek van egy természetes hőfejlesztő képessége. Hát az ember egy melegvérű állat, ugye, egy emlős állat. Következésképpen szabályozni tudja a hőmérsékletet. Tudjuk, hogy hogy. Például ilyen didergést és remegést produkál, amivel hőfejlődik. Tehát elvileg akármilyen alacsony hőmérsékleten, ha az ember teletömi magát kalóriával, akkor valahogy termel hőt, és akkor ettől kapál. Ennek ellenére az ember általában inkább kabátot vesz. Miért? Azért kérem, mert a kabát olcsó. Hát nem csak azért, időnként kényelmesebb is, de legfőképpen olcsó. A kabátot egyszer előállítjuk valamennyi energiafelhasználással, anyagfelhasználással és így tovább. Ezt kell megvennünk. Hát ez az ára. Na mostán elképzelhető, hogy egy kabát előállítása kevesebb energiába és efélébe kerül, mint az az extra kalória, amit a kabát kihordási ideje alatt, mondjuk ami 5 év, állandóan el kellene fogyasztani ahhoz, hogy azt a hőt megtermeljük, amit a kabát bent tud tartani. Akkor az ember alternatívákat hasonlít össze. Hát ezt nem csináljuk így végig. Ugye, mert amikor gyerekkorban az embert nevelik, akkor arra nevelik, hogy vegye föl a kabátot, vagy ne vegye föl. Tehát több ezer év tapasztalata van benne abba, amikor azt mondják a gyereknek, hogy hideg van, vedd föl a kabátot. Mert azt is mondhatnák, hogy hideg van, egyél meg még 3 zsíros kenyeret. Na most. Kérem tisztelettel. Most akkor nézzük meg, a japánokról lehet olvasni mindenféléket, hogy hát azok kitűnően fejlődnek, és én azt olvastam 2-3 évvel ezelőtt, hogy a japán ember, Japán ugye délebre van, de azért kutyahidegek tudnak ott lenni télen, azt mondja. Na most, a japán ember nem azt csinálja, hogy fogja aztán kifűti az egész házat, hanem a következőt csinálja, mondják. Nem tudom, nem voltam ott. Van valami ilyen ilyen takaró, ott ülnek az asztalnál este. Hát esznek, meg a jó Isten tudja, mit csinálnak, elég sokat ülnek az asztal között. Akkor van egy ilyen takaró, ami az asztalról lelúg. A derék japánok ugye beülnek az asztal alá, tehát beteszik a lábukat, az ott van a takaró alatt, és oda letesznek egy kicsi melegítő apparátust, ami bemelegíti azt az átrészt, ami a takaró alatt van, és akkor kitűnően megvannak vele. Na mostan ezzel ők ugye elérik azt, hogy lényegesen kevesebb fűtőanyagot használnak tőle. Most erre az ember persze azt mondja, hogy ez kényelmetlen. Van ennek még egy okát, fából, meg nem tudom, papundekliből, meg rizspapírból van a ház, tehát hogyha azt az ember elkezdené kifűteni, akkor megszökne a hő nagy része úgyis. Most erre az ember azt mondja, hogy ez kényelmetlen. Hát persze, hogy kényelmetlen, mert azért kényelmetlen, mert ha már föláll az asztaltól, hát akkor ugye fázik. Na mostan, igen ám, de hát ezt olyankor csinálja, amikor úgyis ott ül az asztal. Most én nem propagálok itt semmit, nehogy félretessék érteni, hanem a következőt mondom, hogy a derék japán egy úgynevezett optimalizálási problémát old meg. Tehát, ha ő több fűtőanyagot használna föl, akkor természetesen az egész kellően sok fűtőanyaggal az egész lakásban meleg lenne, de akkor valami mást nem tudna megvenni vagy csinálni, amitől szintén kellemesen érzi magát. Tehát ő a kellemes közérzetét maximalizálja adott mellékfeltételek mellett, ami adott mellékfeltételt ugye közgazdaságilag úgy hívunk, hogy a fizetése. Nem közgazdaságilag úgy hívunk, hogy a rendelkezésre álló és felhasznált nyersanyagok. Na most, akkor most vissza az energiaforrásokhoz. Tehát a helyzet a következő. Az ember az energia szükségletét, mint azt már itten némileg elmondtam, általában csak koncentrált energiából tudja kielégíteni. Ez nem egészen igaz, mert ugye ha nap lesz szíves és 20 fokra fölmelegíti a levegőt, akkor nem kell fűteni. Tehát valamire a szétszórt napenergia is jó. De az embernek valami több kell, tehát egy gépet akar hajtani, vagy valamilyen félét, vagy ha a nap nem lesz szíves fölmelegíteni 20 fokra a környezetet, akkor koncentrált energia forrást kell odavinni, és azt föl kell szabadítani. Mi az, hogy koncentrált energia forrás? Koncentrált energia forrás többféleképpen áll elő. Koncentrált energia forrás például a fa. A fa az egy fölhalmozott napenergia. A nap 10 évig süti a fa leveleit, amik óriási nagy területen oszlanak el, és ebből a fa fejleszt magának egy törzset. Abba benne van ennek az energiának egy jó része, nem az egész, de elég sok. Ottan összegyűjtjük. Fogjuk, kivágjuk a fát, és oda visszük. Meggyújtjuk. Ez egy koncentrált energiaforrás. Még koncentráltabb energiaforrás a kőszén. Hogy keletkezik a kőszén? A kőszén úgy keletkezik, hogy a nap először 10 évig süti a fa leveleit. Akkor a fa megnő, vagy lehet, hogy 100 évig. Megnő, aztán kidől. Aztán betemeti a föld, és akkor az az energia, ami ott volt a fába, az összesűrűsödik azért, mert a következő, nem tudom én, 30 millió év alatt a fából kipárolognak különböző illóanyagok, és visszamarad csak a szén. Tehát ugye a kőszénben az a napenergia van benne, ami a fa törzset hozta létre, csak egy ekkora nagy fatörzsben egy ilyen kis darab szén lesz, tehát koncentráltabb. Miért jó az, hogy koncentráltabb? Hát azért jó, mert ugye én odavihetem azt az energiát egy óriási nagy fatörzsben, de akkor azt oda kell cipelnem, amire energiát kell felhasználnom, meg odavihetem szénbe. Azt elviszem a kezembe. Na most. De ez is eredetileg napenergiából. akkor nézzük a kőolajat. A kőolaj keletkezésére két különböző feltevés van, de a valószínűbb szerint az is napenergiából lett, csak áttételesen. Azt mondják, hogy ugyanúgy, hogy a betemetett fából szén lesz, ugyanúgy a betemetett állati szervezetekből, tehát mondjuk a halakból és a félékből, lenne a kőolaj. Tehát ahol tengerfenéken, ottan a megdöglött halak oda lementek, és akkor ott betemette valami iszap, ott vannak most a kőolajvelő helyek. Igen, ám, de a hal az növényi táplálékot evett meg, tehát megette a napenergia, megette tulajdonképpen a már egyszer besűrűsödött és fölhalmozódott napenergiát, és ebből nőtt meg. Tehát a kőolajban is napenergia van. Hát kérem, vannak olyan anyagok, amiben nem napenergia van, és akkor azt mindjárt meg fogom mutatni, hogy tulajdonképpen abban is az van. A radioaktív, tehát az urán. A hasadó anyagok. Hát arra azt mondja az ember, az nem koncentrált napenergia. Az, hogy a nap sütötte 4,5 milliárd évig a Földet, az nem csinált uránt. Az urán ott volt a Földben, a Föld keletkezésekor. Még több is, mert egy része elbomlott. Igen, ám kérem, csak hogy miből lett. Minden valószínűség szerint a Föld anyagában lévő urán, az egy korábbi csillag szupernóvaként való szétrobbanásának a maradéka, mert hiszen ez egy bomlékony anyag. Ez egy nagyon nagy atomsúlyú, tehát egy nagy mag, egy nagyon összetett mag, és bomlik. Tehát ez magától nem keletkezett, mert nagyon összetett, és valamikor kellett keletkezzen, mert ha nagyon öreg volna, akkor már elbomlott volna. Erre azt mondják, hogy éppen az a tény, hogy a Föld anyagában ilyen nehéz elemek is vannak, arra mutat, hogy a Föld anyaga az egy régebbi szupernóva kitörésnek a szemetje, vagy egynek, vagy többnek, ami szétszóródott a tejútrendszerben, és aztán ilyen ködöt alkotott, ami később megint összehúzódott, és a közepéből lett a nap a széléből meg a bolygók. És a szupernóva kitörésben tulajdonképpen ugyanolyan fúziós energia használódik föl, és pazarlódik el, mint ami a napsugárzásnak az energiája, csak hát egyetlen rövid idő alatt. Tehát a Földben lévő urán, amit mi atomerőművekben felhasználunk, az egy nagyon koncentrált energiafajta. Nem a nap sugárzása hozta létre, de egy korábbi csillag működése termelte ki. Tehát tulajdonképpen az egy fúziós energián kívül, tehát hidrogénból csinálunk héliumot, ami egyelőre ipari körülmények között nem működik, csak bombában, ugye technikai problémák vannak, ennek az egynek a kivételével mindegyik számunkra felhasználható energiafajta kapcsolatos hosszú idő alatt felhalmozott energia. Na most, ha mi fogjuk magunkat és nekiállunk, és ezt az energiát kiszedjük a Földből, és felhasználjuk. A szemet például. Vagy az urát, mindegy. Akkor mi egy energiahordozót, ami hosszú idő alatt jött létre, rövid idő alatt felhasználjuk. Na most ebből mindenféle lelkiismeret furdalásokat szoktak az emberek csinálni maguknak, hogy akkor utódaink elől elesszük a jövőt. Most ez igaz is lehet, meg nem is lehet igaz, mindjárt mondom, hogy milyen értelemben. Én most nem lelkiismereti kérdést akarok csinálni, mert én nem környezetvédő vagyok, hanem fizikus. Hát csak a következőt mondom, hogy ezzel tisztában kell lennünk, tehát állandósult működése az emberiségnek arra nem építhető föl, hogy kiszedjük a Földből a hosszú idő alatt előállt energiahordozókat, és felhasználjuk. Így két esetben lehet élni. Az egyik, ha azt mondjuk, hogy ez csak egy átmeneti dolog, most szükségünk van rá, mert még nem jöttünk rá arra, hogy hogy kell az állandóan rendelkezésre álló, vagy állandóan megújuló energiaforrásokat felhasználni. De hogyha most fönntartjuk az emberi technikát meg tudományt még 200 évig, a fölhalmozódott energiahordozók segítségével, akkor azt majd megoldjuk, és akkor majd utána már nem kell csinálni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, kérem tisztelettel, ha sikerül megoldani a csillagok közötti űrhajózást. Ez miért megoldás? Azért megoldás, mert akkor megcsinálhatjuk azt, hogy fogjuk, kipusztítjuk a fosszilis energiahordozókat egy helyen, és amikor elfogytak, akkor átmegyünk a másik helyre. Akkor van egy gyakorlatilag végtelen környezetünk, hát ugye 100 milliárd csillag a rendszerben. Mindaddig, amíg mondjuk annak az egy tizedét, vagy egy ötödét nem telepítettük be, az gyakorlatilag végtelen, tehát állandóan terjeszkedünk bele egy állandó környezetbe. Akkor nem számít, hogy a régi helyen mit csináltunk, mert gyakorlatilag végtelen mennyiségben ugyanolyan helyek vannak. Tehát az úgynevezett meg nem újuló energiahordozóknak, ami millió év alatt gyarapodott föl, a felhasználása az mindenképpen csak egy rövid ideig mehet, hát az mennyi ideig, azt a geológusok meg közgazdászok mondják meg, mindig azzal szoktak ijeszgetni, hogy 30 évre van olaj, de eddig mindig 30 évre volt olaj, és erre azt mondják a közgazdasági tudással megáldott geológusok, hogy azért van mindig 30 évre olaj, mert körülbelül ennyi időre előre éri meg fölkutatni a lelőhelyeket. Ugye, amikor kihasználjuk a jobb helyen lévő lelőhelyeket, akkor rosszabb helyekre kell menni, mondjuk mélyebbre. Most senki nem fog olyan technológiát kidolgozni az olajfúrásra, amivel azokat a lelőhelyeket lehet elérni, amik majd 50 év múlva lesznek fontosak. Tehát ezért van mindig ilyen 30 évre való előrejelzés, mert közgazdasági okokból mindig körülbelül ugyanannyi mennyiségű olajkészletet érdemes megtalálni. Na mostan következő van, de azért minden esetre a föld kérgének a szén vagy az olajtartalma valameddig elég. Mondjuk 200 évig, vagy 500 évig. Az az energia gazdálkodás, amit folytatunk, az biztos, hogy ennyi időre lesz elég. Esetleg a kétszeresére, mert közben rájövünk, hogy még valami mást is fel lehet használni. Végtelen hosszú időre azért nem lesz elég, mert a Föld maga egy véges valami, aminek már egy egészen számba vehető részét fölhasználtuk, meg megváltoztattuk. Tehát, ha ezt tovább csináljuk, akkor a Föld állapota állandóan változik. És ezért nem tudjuk mi állandósult működésben tartani magunkat. Tehát ez 200 évig megy, vagy 500 évig megy, tovább nem megy. A múltban, tehát mondjuk 300 évvel ezelőtt, mint mondtam, gyakorlatilag nem használtak fosszilis energiahordozót, hanem fát használtak, meg szárított tehéntrágyát. Ami a szárított tehéntrágya az 3 hét múlva újult meg, mert a tehén megint végigment a legelőn, és a nap megszárította. A fa az megújult mondjuk 10 év alatt, vagy 20 év alatt, de akinek volt erdője, az tudta, hogy most kivágom ezt a fát, aztán oda megyek és ott vágom ki, és annyi idő múlva ment vissza az eredeti helyre, ami ott megint kinőtt a fa. Ha meg a földesúrnak volt az erdeje, akkor a földesúr ugye szabályozta, hogy lehullott gajat össze lehet szedni, de nem szabad a fáról letörni, és akkor ebből aztán ilyen paraszti osztályharc keletkezett, hogy az intéző úr az elkobozta a gajakat, és akkor ottan vitatkoztak azon, hogy ez most lehullott gaj, vagy letört gaj. De ez mind a kettő az volt, hogy megújult a forrás, hát ha nem állok neki, és nem tördelem le a fának a gajait, akkor ugye a fa nő, és mindig ugyanannyit lehullajt. És akkor össze lehet szedni. Tehát 300 évvel ezelőtt gyakorlatilag meg nem újuló energiaforrást nem használtak, hanem a koncentrálódott napenergiát használták. A koncentrálódott napenergia ugye koncentrálódott növényi táplálékban, növényi fűtőanyagban, az állatok által megevett növényi táplálékból előálló állati táplálékba, meg az állat hátán nőtt gyapjúba, amiből ugye ruhát csináltak. Na mostan mondom, hogy a jóslat, amit itt minden további nélkül megmerek tenni, mert egyrészt 200 év múlva teljesedik be, másrészt fizikai törvények szerint nem lehet máshogy, az a következő, hogy 200 vagy 500 év múlva három lehetőség van. Az egyik az, hogy kipusztul a földi élet, mert valami óriási nagy lehetetlenséget művelünk, ami a fizikai törvények ellen való, tehát megszennyezzük a környezetünket, úgyhogy nem tudunk élni. Egy. Kettő. Másik lehetőség, hogy megint ráállunk egy állandósult állapotra, tehát a napenergiával. Ez nem egészen lehetetlen, mert mondjuk ügyes biotechnikával ki lehet fejleszteni olyan növényeket, amik sokkal jobban sűrítik magukban a napenergiát. Szerintem, hogy kell csinálni, de hát miért ne lehetne megcsinálni? Már most vannak olyan gabonák, amiket Alaszkán vetnek, ami az alatt a rövid sarki nyár alatt fogja magát és kinő. A harmadik lehetőség pedig az, hogyha ez nem sikerül, akkor azt fogjuk találni, hogy 500 év múlva a leszármazottaink nem itt élnek a Földön, hanem szétszórodva a tejútrendszerben különböző csillagok körüli bolygók. Ahol még találnak ugye friss szenet, mi egyebet, amit megint el lehet tüzelni. Na most a következő a helyzet, hogy azonban hát mi nem most nem akkor vagyunk, hanem most. Ugye? És hát akkor most kellene valamit mondani arról, hogy mi van most, vagy mi lesz a közeljövőben. Ugye? Mert az nagyon szép, hogy esetleg 500 év múlva megtaláljuk magunkat a közeli csillagok bolygóin, de esetleg kipusztultunk, mert ez nem sikerült. Hát ez gyönyörű, és aztán ki optimizmusa vagy pessimizmusa szerint hihet egyikbe vagy másikba. Most a helyzet az, hogy meg tudja-e mondani a fizikus, hogy mi lesz a közeljövőben. A közeljövő alatt ne azt tessék érteni, hogy meg tudja-e mondani a fizikus, hogy az érdeke egyeztető tanács jövő heti ülésén hány forintos benzinadóba állapodnak meg, mert ez nem természeti törvényeken múlik. Ez csak annyiban múlik természeti törvényeken, hogy hát ilyen általánosságokat lehet mondani, hogy ha a világon mindenhol alacsonyabban állapítanák meg az olajárát, mint amennyi a kitermelési költsége, akkor ugye felhasználnák a meglévő készletet, és nem termelnének ki újat. Ha nagyon magasan állapítanák meg, akkor megint nem termelnének azért, mert nem lenne felhasználás. Ugye egy gyémántból nincs akkora termelés, mint olajból, mert a gyémánt olyan drága, hogy keveset használnak belőle. Tehát ilyen általánosságokat lehet mondani, de ennél többet konkrétan nem lehet mondani, hanem a következőt lehet kérdezni, hogy mit lehet mondani arról, hogy mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva, e félük. Hát ugye én a 60-as években jártam mondjuk elemi iskolában, meg gimnáziumban. A 60-as évek azokat most úgy mondják, hogy hát az a technikának az aranykorszaka volt. Ha akkor olvasott az ember könyveket, akkor az volt, hogy 1980-ra, hajjai, mik lesznek 1980-ra, energiabőség, 120 éves átlagélettartam, meg e félék, mert a technika fejlődése az eddig is minden problémát megoldott, a jövőben is megoldja. Azt mondták, hogy kérem, 1980-ra az energia probléma az a következő néhány módon meg fog oldódni. Hogy azt most nem idézem, mert az lesz majd az, amit majd mindjárt mondok a jövőre. Már nem oldódott meg, aminek több oka volt, de ez nem jelenti azt, hogy azok a megoldások lehetetlenek, csak azt jelenti, hogy azok a megoldások nehezek. A következőt lehet látni. Az egyik megoldás az a hasadóanyagok voltak, tehát az, amit mi most atomreaktornak hívunk. Én nekem van otthon egy keletnémet szerzőpáros által, azt hiszem 1962-ben írt könyvem, amit 65-ben lefordítottak magyarra és kiadtak, és az 1980-ra meg 82-re ténylegesen tesz egy csomó ilyen jóslatot. Két mérnökember dolgoztak ki, hogy fog kinézni akkor egy automatizált áruház, hogy fognak kinézni azok az üdülő hajó flották, amik a keletnémet állampolgárokat szállítják a déltengerekre üdülni. Természetesen ingyen, ilyen szakszervezeti üdülés alapján. És hogy fog kinézni egy modern mezőgazdasági, hát állami gazdaság, vagy termelőszövetkezet, vagy mi, ami ilyen kilométeres csővezetékeken vezetik a tejet, mint mi most az olajat, és így tovább. Hát, gyönyörű. Na most a következőt lehet mondani, hogy amikor le vannak írva, azok mind lehetségesek, szóval az ember nagyon akarná, meg tudná csinálni most. Csak éppen olyan istentelenül drágák lennének, hogy nem érdemes, a drágaság pedig, ahogy már az előbb próbáltam hangsúlyozni, az azt jelenti, hogy energia, vagy entrópia, vagy valami ilyesmi szempontjából sem fizetődnek ki. Tehát óriási nagy nyersanyag pazarlással meg lehetne csinálni valamit. Hát, hogy ne lehetne vezetni 10 kilométeres csővezetéken tejet? Hát lehet. De erre hadd mondjam azt, hogy Magyarországon a távfűtés ugye a polgárnak drága, és állítólag januártól még emelkedik is az ára, mert megszűnik valami állami támogatás. Na most, ha a távfűtés a legmodernebb energia fűtési forma, hát akkor mitől drága? Na most, hogy mitől drága, azt én tudom, mert én távfűtéses lakásban lakom, és emlékszem, hogy a távfűtés hogy működött 21 néhány éve, és hogy működik ma. 21 néhány éve úgy működött, hogy a közelben volt egy kis hőerőmű. Kicsi volt, de hőerőmű volt. És annak a hűtővizét vezették oda, ahol valami hőkicserélőbe átadta. Az a hőerőmű, amennyire tudom, azóta leállt, és valami kazánokban olajat, vagy valami ilyesmit használnak. Tehát a távfűtés, amikor elindult, akkor hulladékhővel dolgozott. Ami olcsó, ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt az autóhajtó benzin, mivel a drága és hasznos petróleumnak volt a semmire se jó mellékterméket, olcsó volt. Na most, ahogy bevezették mindenhova a távfűtést, vagy egyre több helyre, úgy egyre kevésbé lehetett hulladékfűtőanyaggal, hulladékhővel működtetni, mert ugye olyan nagyon sok hulladékhő nincs. Itt van, ott van, éppen itt keletkezik, ott keletkezik, de egy egész városnyi nincs. Ezért ugyanazt a technikát elkezdték nem hulladékhővel, hanem valódi nyersanyaggal működtetni. De persze egy csomó cső van benne, meg mi egyéb, ami veszteségeket okoz. Miért kezdték el? Hát azért kezdték el, kérem. Mert alaposan dotálva volt a távfűtés, mint modern fűtési módszer. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk kőolajat kellett felhasználni hozzá, a fogyasztónak olcsó volt, mert a kétharmadát vagy a háromnegyedét fizette a költségvetés, a távfűtőműveknek meg teljesen mindegy volt, mert ő a pénzt valahonnan megkapta. Na most. Ugyanez a helyzet azokkal a dolgokkal, mindig lehet olvasni, hogyha hasznosítanók a földbe lévő forróvizet, ugye? Hát akkor azzal meg lehetne oldani ezt. Hogyne? Ott, ahol van. Ott, ahol magától följön. Tehát, hogyha valahol kijön egy hőforrás, akkor természetesen azzal kell fűteni lakást, vagy kell fűteni hát üvegházat, vagy valami ilyenfélét. A legtöbb helyen nem jön föl. Most ha ennek ellenére azt mondanák, hogy most mindenhol szíveskedjünk geotermikus hővel működni, hát lehetne, mert ha én belefúrok a földbe egy mély aknát. Ugye a föld belsejében menve 33 fokonként 1 Celsius fokkal, 33 méterenként 1 Celsius fokkal nő a hőmérséklet. Speciál Magyarország alatt ez kb. 20 méter. Tehát, hogyha ások egy kilométer mély aknát, urok, akkor annak az alján 50 fokkal van melegebb, mint itt. Hát kérem, akkor leviszek egy csövet, a csövön lenyomom a vizet, ott fölmelegszik, fölhozom. Kitűnő, van egy állandó fűtőrendszerem. Na persze, kivéve azt, az egyik dolgot, hogy ezt az egy kilométer mély lyukat meg kell ásnom, amire energiát kell felhasználnom. Na jó, ez csak egyszer kell, aztán megvan. Karban kell tartanom a csőhálózatot, amire energiát kell felhasználnom. Valami szivattyúval, vagy mivel le kell nyomnom a vizet, amire energiát kell felhasználnom. És a fölfelé jövő víz, hát mivel az nem egy pillanat alatt jön föl, fokozatosan elveszti a hőjét, amitől az már nem is lesz olyan meleg. Na mostan, ha ezt az ember végig számolja, akkor kiderül, hogy bizonyos helyeken ezt érdemes megcsinálni, bizonyos helyeken nem, megint ugyanaz a helyzet, ott van az energia. Hát ez a föld belső hője. Ez fedezné az energia szükségletünket, csak éppenséggel nincs kéznél. Ugye mélyen van, de van a föld belsejében. Hogy ki tudjam szedni, az energiát kell befektetnem, és általában több energiát kellene befektetnem, mint amennyit nyerek. Nem mindig, mert vannak helyek, ahol közel van a felszínhez, vagy vannak helyek, ahol magától föld. Ugye ez ugyanolyan, mint a vízi erőművek, hogy ott van az Amazonas, a világ legbővízűbb folyója, nagyon jó, hajtsunk meg vele erőművet, hát nem lehet, mert nem nagyon esik. Mostan, ha föl tudnám vinni 100 méter magasra az Amazonas, onnan leesne 100 métert, és óriási nagy energiát termelne, csak hogy a földi kellel ugyanennyi energiát be kellene fektetnem, illetve valamivel többet, mert még veszteség is van. No, tehát a következő a helyzet, hogy ezek a dolgok, amikor az ember azt mondja, hogy hát a föld belső hőjét kell hasznosítani meg ebbéléket, azok általában azért nem mennek, mert ez nem koncentrálódó energia. Bizonyos helyeken ezzel meg lehet lenni, de általában nem. No már most. Mi az, amivel meg lehet lenni? A közeljövőben, tehát most nem azt a kérdést teszem föl, hogy hogy kellene működni 200 év múlva, amikor már elfogyasztottuk a fosszilis energiaforrásokat, és akkor hogy kellene együtt élni békességbe a természettel. Ezt a kérdést nem teszem föl, mert ez 200 év múlva lesz. Én megtettem a magam jóslatát egy negyed órával előbb, az nekem elég. Hanem a következő van, hogy mi lesz a következő 10 évben vagy 20 évben. Hát erre a következőt lehet mondani. A új energiaforrások. Hát ugye a 50-es, 60-as években óriási várakozást fűztek az atomenergiához, ami alatt a maghasítás, tehát az uránt kell érteni. Hát ez működik is, tudjuk, nekünk is itt van pak, és legyünk boldogok, hogy van, mert ha nem volna, akkor ugye problémák volnának a villamosárammal. Ezzel a probléma mindössze kettő. Az egyik az, hogy tulajdonképpen uránból sincs sokkal több, ha én energiára számítom át, mint szénből. Az urán egy elég gyakori elem a földhérekbe, hát úgy aránylag, nem ritka legalábbis, de nem hajlamos arra, hogy külön váljon. Ugye a hőtan második főtétele értelmében a természetes állapot az, hogy egyenletesen el vannak keveredve az anyagok a földkérgében. Na most ez nem föltétlenül van így, azért már a földkérge szilárd, ha én a földkérgébe valahol beások egy darab szenet, akkor az onnan nem keveredik el, ezer meg millió év alatt se, mert nem folyik. Igen, nem, de most a fordítottra lenne szükség, hogy valamikor, amikor a föld olvadékból létrejött, koncentrálódtak légyen össze a különböző anyagok, és azt a hőtan második főtétele szerint nem szívesen csinálják. A fordítottja a természet. A szénnél tudjuk, hogy miért koncentrálódott, mert a szén ugye úgy keletkezett, hogy valahol betemetődött egy erdő. Arra megvan a magyarázat. Hát az erdők nem egyenletesen voltak, tehát itt betemetődött, itt nem. Ahol betemetődött, ott lett szén, ahol nem temetődött, ott nem lett. Az uránnál azonban trükkösebb a dolog, mert az urán ez egyszerűen egy kémiai elem, ami nem így termelődött, hanem megvolt eredetileg a Földbe, és ugyan miért válna az külön? Tehát az nagyjából egyenletesen oszlik el a Föld térgébe. Vannak helyek, ahol egy kicsit nagyobb a koncentrációja, és ezek az urán előre. Tehát az urán nagy része az egyenletesen szét van kenve, és nem nagyon használható, mert ugye a kiválasztásához kellene annyi energia, mint amennyit vissza lehetne majd belőle nyerni. Ugyanúgy, mint az előbbi példában, hogyha az Amazonas vizét előbb föl kell vinni ahhoz, hogy le tudjuk ejteni, akkor nem érdemes. Most, ami lelőhelyet ismerünk, abban tulajdonképpen nincs több energia, mint a szénlelőhelyekben. Tehát az urán legfeljebb arra jó, hogy meghosszabbítsuk az energiatermelés lehetséges idejét. Ha a szén 100 évre lenne elég, akkor a szén meg az urán együtt 200. Hát az jó, de szóval nem egy nagyon hosszú távú energiaforrás. Na most azért a következő 20 évre az jó lenne, hanem a következő van, most jön a második probléma, hogy a technológiánk nincs meg ahhoz, és ennek fizikai okai vannak, tehát elég nehéz lenne olyan technológiát csinálni, amivel az uránt kicsiben föl lehet használni. Ugye a szenet be tudjuk tenni egy vaskályhába, és meg tudjuk gyújtani, és akkor egy szoba vagy egy lakás számára elegendő energiát termel. Az uránnal ez nem megy, mert ottan a sugárzásvédelem miatt ilyen óriási betonfalakat kell építeni, meg szabályozó rendszereket, meg ezt, meg azt. Következésképpen az urán arra nem alkalmas, hogy autót hajtsunk be. Azért mondom ezt, mert a 60-as években mindenféle ötlet volt atomenergiával hajtott repülőgépekre. Ezt akkor úgy írkálták, hogy majd ilyen lesz. Aztán ravaszabb emberek azt mondták, hogy igen, kérem, de vigyázni kell a sugárzásvédelem miatt, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy hosszú rudra teszem a reaktort, tudom én, 50 méterrel előre, és itt az utastér. Na, hát akkor már rögtön látszik, hogy ezzel lehet repülni, de se felszállni, se leszállni nem lehet. Vagyis ez egy rendkívül koncentrált energia, de mivel fizikai okokból, magfizikai okokból a felszabadításakor mindenféle káros dolog jön elő, ami ellen szigetelni kell, meg védekezni kell, azért arra nem alkalmas, hogy kis mennyiségekben kellemesen használjuk, hanem csak ilyen nagy központi erőművekre. Na most itt nem tudom megállni, hogy ne mondjam azt. Olvastam egyszer egy könyvet, amiben különböző tudományos paródiák voltak, és ebben szerepelt egy írás, amiről azt állították, hogy 5000 nem tudom hány százban, a nem tudom melyik tudományos akadémián egy tanulmány volt, ami azzal foglalkozott, hogy mivel az uránkészletek kimerülőben vannak, valami másik energiaforrást kell keresni. És erre tulajdonképpen a szén megfelelne, mert a szénből kémiai úton energiát lehet felszabadítani, ha oxigén jelenlétében hevítjük. Akkor energia szabadul föl. Sajnos mondták, ez valószínűleg nem lesz jó megoldás, mert óriási technikai nehézségek vannak. Mert az elégetés közben mindenféle mérgező gázok szabadulnak ki, amitől el kell szigetelni a környezetet, és ez még mindig nem elég, hanem most gondoljuk meg, hogy korróziót okozó anyagok jönnek ki belőle, ilyen kén, meg foszfor, meg nem tudom mi, mégpedig a magas üzemi hőmérsékleten, és ugyan hogy tudunk elképzelni egy olyan berendezést, ami ezen a magas hőmérsékleten az agresszív gázokat kibírja, és rövid idő alatt nem pusztul el. És utána volt egy elképzelt sémája, hogy hogy néz neki egy szén erőmű. De azt mondták, ugye ebbe a paródiában, hogy az lehetetlennek látszik egyelőre megvalósítani, és óriási anyagszerkezeti kutatásokra van előbb szükség. Tehát lehet, hogy így járunk az atomenergiával egy idő múlva, hogy rájövünk valami olyan egyszerű módjára felszabadításának, mint a vaskája, de egyelőre magfizikai okokból ez nagyon nem látszik valószínűleg. Tehát vannak központi erőművek, azonban a probléma még mindig fennáll, hogy hogy hozzuk ide az energiát. Tehát az, hogy van egy központi erőmű, ami óriási nagy energiákat tud felszabadítani, abból még nem lesz autóhajtóanyag. Mert az autóhajtóanyagot ugye bele kellene tenni az autóba. Az, hogy Pakson felszabadul egy óriási nagy energia, azt nem tudom beletenni az autóba. Na mostan, a villamos energiáról majd mondok valamit. Na mostan, a másik lehetőség volna a fúzió. A magfúzió, tehát a hidrogén-hélium fúzió, ami a nap belsejében megy. Ez még koncentráltabb energia, mint az uránhasítás. 5-6-szor nagyobb az energiafelszabadítás adott mennyiségű anyagra. Hát ráadásul hidrogén mindenhol van, mert a vízben van. Hát jó, az is kifogy egyszer, de voltak ilyen számítások, hogy a jelenlegi energia szükségletét a világnak 2 milliárd évig lehetne fedezni a tengervízből. Tengervíz hidrogénjéből. Nagyjából. Hát a későbbi energiafogyasztás nem 2 milliárd évig, hanem 200 millió évig, az is szép. Na most ezzel megint technikai problémák vannak, egyetlen egy fúziós reaktor sem működik pillanatnyilag, és mióta én a pályán vagyok, a fúziós reaktorok megvalósíthatósága mindig 15 évvel látszik a korunk előtt. Tehát amikor én elkezdtem a pályámat 70-ben, akkor azt mondták, hogy 85 és 90 között lesznek működő fúziós reaktorok, tehát erőmű. Most azt mondják, hogy körülbelül 2005-re már várható. A helyzet az, hogy mindig technikai problémák vannak, a folyamat elvileg megy, de hát na most ugye valamikor a múlt évben robbant be a szenzáció, hogy hát lehet fúziót csinálni egy termoszba. Az volt a hideg fúzió, amiről kiderült, hogy nem megy. Nincs semmi fizikai lehetetlenség. Annyira nincs fizikai lehetetlenség, hogy a kérdést komolyan vizsgálta a szakma, amikor valaki azt állította, hogy ez működik. De mindenki azt mondta, hogy ez nagyon valószínűtlen. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. A fúzióhoz két hidrogén, vagy még inkább két deutérium magot, nehéz hidrogén magot, egymásba kell nyomni. De ezek elektromosan taszítják egymást. Tehát egy jókora energia gátat kell leküzdeni, ami a nap belsejében nem probléma, mert a nap óriási tömegvonzása összetartja a nap anyagát, akkor is, ha az forró. A nagy hőmérséklet pedig nagyon nagy sebességet ad az atommagoknak, amitől azok egymáshoz csapódnak, és időnként legyőzik ezt a gátat. Na de hát itt a Föld felszínén valamivel össze kellene tartani egy 10 millió fokos anyagot, ami ugye nehezebb megy. A hideg fúzióban az volt a trükk, hogy a nehéz hidrogént azt palládium nevű fém elnyeli, elég nagy mennyiséget elnyel, és az volt az elképzelés, hogy ott bent a nagy sűrűségű hidrogénben elég közel kerülnek a magok. Csak hogyha az ember elkezdi kiszámolni, akkor kiderül, hogy ott tényleg össze van tartva a hidrogén, mert azzal együtt még mindig nincsenek olyan közel a magok egymáshoz, hogy összeolvadhassanak. És a palládium ugyan, mivel hogy elnyeri a hidrogént és együtt tartja, valami óriási mennyiségben meggyorsítja a fúzió sebességét, ahhoz képest, ami a hidrogén gázba volna, nem tudom, milliószorosan, de még mindig milliószorosan túl lassú ahhoz, hogy ezzel energiatermelés legyen. Hogy az eredeti kísérletben mi adta a pozitív eredményt, azt máig nem tudja senki, de erre azt mondják az emberek, hogy hát kérem tisztelettel, ahol hidrogén meg oxigén van együtt, ott mindig van lehetőség a heves energia felszabadításra, hogyha véletlenül meggyullad. Valami történt ott, nem valami szikrák csapódhattak át, és az meggyújtotta a hidrogént, és azt csinálta azt az olvadást. Tehát a hideg fúzió nem megy. Hát akkor nem lehet fúziót csinálni egy laborban. A hideg fúzió olyan értelemben létezik, hogy rendkívül lassan magától megy a palladium belsejében, de ha jól emlékszem, körülbelül milliószor lassabban, mint ami azt az energiafelszabadítást magyarázná, amit a kísérletben látni véltek. Hogy a kísérletben mi történt, azt nem tudjuk pontosan, de nem sikerült megismételni. Ez az energiafelszabadítás nem elég ahhoz, nem elég gyors ahhoz, hogy bármire fel tudjuk használni. Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben valami általunk most még nem ismert technikával nem lehet valami trükköt csinálni. De ez azt jelenti, hogy jelenleg nem látunk olyan módot, amivel 10 vagy 20 éven belül a fúziós energiát felhasználjuk kisméretekben. Megint az a helyzet, hogy egy nagy erőműben ottan azon a szokásos módon, hogy mágneses terekkel együtt tartani a forró hidrogéngázt, ottan lesz valami, most azt mondják, mondom, hogy 2005-re már elkezd működni az első, de mondom 1970-ben azt mondták, hogy 85 és 90 között kezd el működni. Lesznek nagy központi erőművek, amik olcsón energiát fognak termelni, de akkor megint az lesz, hogy az az energia ott lesz, és valahogy ide kell hozni. Van egy nagyon kalandos lehetőség, ami állítólag kis méretekben is menne. Ez az úgynevezett kvarkerium. Hát erről csak egy keveset mondok, mert ugye ehhez egy csomó elemi rész fizika kellene, és a megértéshez az kellett volna, hogy egész idő alatt arról beszéljek, és még akkor talán elég lenne. De valamit mondok. Ugye, hát most már nem feltevések, gyakorlatilag bizonyított tény, hogy az atommagot alkotó protonok és neutronok fejenként három darab kvarkból állnak. Tehát a kvarkok azok, amikből összeáll a proton és a neutron. És még egy csomó elemi rész, az elektron nem. Na mostan a következő a helyzet. Kvarkból állítólag 6 féle van. Hát az állítólag azt jelenti, hogy abból 5-öt kísérletileg igazoltak. A 6. az bizonyos elméleti megfontolásokból úgy látszik, hogy ha ez az 5 már van, akkor a 6. is van, de olyan nagy energiákon még nincs kísérlet. És hát éppenséggel lehet több is, de azoknak a létezésére semmi nem mutat. Tehát 6 féle van, amiből alacsony energián, tehát hogyha nem használunk óriási nagy gyorsítókat, 3 féle kvarkot lehet találni. Hát ha találni, azt úgy kell érteni, magányos kvark nem állítható elő. Ha egy kvarkot elkezdek elmozdítani a másik kettőtől, akkor az energia növekszik, ez olyan, mintha egy ilyen rugalmas szálat húznék ki az eltávolított és a többi között. Ez egy erőtér, ami ottan van a kvarkok között, de ebbe energia van. Tehát minél jobban kihúzok egy darab kvarkot, annál jobban nő az energia. Tehát, hogyha ezt én teljesen el akarnám távolítani, az végtelen nagy energia kellene, az meg nincs a gyorsítóba se. Tehát magányos kvark nem figyelhető meg. Ellenben, például, hogy úgy mondjam, a protonról elektronmikroszkópos képet lehet készíteni. Úgy, hogy igen nagy energiájú, ilyen nagyjából párhuzamos elektronnyalábot tövök rá, azt is egy nagy gyorsítóba kell előállítani, azok bemennek a proton belsejébe, és ott az egyes kvarkokon, hát úgy mondják, hogy szóródnak, ugye a kvark elektromosan töltött, az elektron is elektromosan töltött, tehát vagy vonza, vagy taszítja egymást, azt szerint, hogy milyenek relatív a töltések, és akkor megváltozik a pályája. Na most, ha itt belövöm párhuzamosan az elektronokat, és egy távoli ernyőn megnézem, hogy hova csapódnak be, akkor meg tudom mondani, hogy milyen töltések között haladtak el, és azok hol voltak. Hát ez olyan, mint egy elektronmikroszkópia. Ez tulajdonképpen egy elektronmikroszkóp, csak 1000-szer vagy 10000-szer nagyobb energia. Na most ezzel ki lehet tapogatni a proton belsejét, és azt találják, hogy tényleg 3 töltéscsomó van benne. Most ilyen közvetett módszerekkel föl lehet deríteni, hogy mi van, hogy van, és nagy energiájú gyorsítókat, ha nem használunk, akkor csak 3 féle kvarkot találunk, amiből a protonba és a neutronba 2 féle fordul elő. A harmadik valamivel nagyobb energiájú, és azért az csak gyorsan bomló elemi részecskékben van. Na most, ez azt jelenti, hogy az összes földi atomnak az atommagja, az csak 2 féle kvarkot tartalmaz. Azt a 2 félét, ami a protont és a neutront hozza létre. Már most különböző okokból, ha ez azt jelenti, hogyha én veszek egy atommagot, akkor abban a, általában ez a kétféle kvark nem azonos mennyiségben fordul elő, hanem az egyikből lényegesen több van. Ezek külön-külön betöltenek valamilyen energiaszinteket, és amelyikből több van, annak magasabbra kell fölmennie, hogy elférjen, durván szólva. Ha háromféle kvark fordulna elő, egyenlő arányban, akkor alacsonyabb energiákig kellene föltölteniük az energiaszinteket. Igen ám, de a harmadik fajta nehezebb. Azért bomlanak az őt tartalmazó elemi részek. Évek óta vita folyik azon, hogy ha a földi anyagot, az atommagokat átalakítaná az ember a háromféle kvark azonos arányú keverékévé, tehát szétverné az elemi részeket kvarkokra, és utána egy részüket átalakítaná be a harmadik fajtába, ami nagyobb energiájú, akkor az az energiakülönbség, ami abból adódna, hogy ezek kényelmesebben helyezkednének el az energiaszintjükön, az ellensúlyozná-e azt, hogy ez a harmadik fajta viszont nagyobb energiájú, nehezebb. Ezen vita folyik, és többen azt állítják, hogyha sikerülne az anyagot átalakítani ennek a három fajta kvarknak az azonos arányú keverékévé, az egy alacsonyabb energiájú állapot lenne. Nem biztos, de jó érvek vannak mellett. Ha ez így van, akkor a földi anyagnak magától át kellene alakulnia ebbe az állapotba, mert hiszen alacsonyabb energiájú, hát ugyanúgy, hogy lefolyik a víz. Ez jó lenne, mert ezt akkor esetleg kicsibe is lehetne csinálni. Na most erre azt mondhatja az ember, hogy ilyen átalakulást nem látunk, tehát nem valószínű, hogy ez alacsonyabb energiájú, de ez egyáltalán nem biztos. Itt van a Balaton. A Balaton vize nem folyik le spontán az Adriai tengerbe. Mert előbb föl kellene menjen, és csak utána tudna többet lemenni. Egyesek szerint valami ilyesmi van itt is, hogy ez a folyamat nehezen indulna el. De ha az ember ennek az újfajta anyagnak, ami egy úgynevezett ritka kvarkanyag, egy darabját létrehozná, és betenné a normál anyag közé, akkor az már átalakítaná katalizátorként a többit. És közben energia szabadulna föl. Az ötlet az a következő, csináljunk egy darab ilyen anyagot, tegyük be valami tartályba, és engedjünk rajta át folyamatosan normál anyagot, és akkor az mindig átalakul, és ott melegszik. Hát ugye a probléma az, hogy nem sikerült ebből egyetlen egy kis darabot se előállítani, vagy azért, mert nem ez a legmélyebb energiájú állapot, vagy azért, mert nem voltunk elég ügyesek. Gyorsítókban folynak ilyen kísérletek. Egyelőre nem sikerült. Mondom, lehet, hogy nem is fog, de lehet, hogy fog. Ha ez sikerül, akkor ezzel rendkívül kellemes energiafelszabadítást lehet csinálni. Egyelőre úgy néz ki, de hát mondom, még senki nem látott ilyen anyagot, úgyhogy nem tudjuk pontosan. Egyelőre úgy néz ki, hogy itt nem kellene óriási erőterekkel összetartani, meg egyfélét csinálni. Persze valószínűleg sugárzás védelem kell. De elképzelhető, hogy ez még akkora se lenne, mint egy mostani atomerő. Na, ez egy egzotikus lehetőség, nem tudjuk, hogy 10 vagy 20 éven belül sikerül-e, mert ugye azt sem tudjuk, hogy általában. Na mostan, akkor ezzel gyakorlatilag kimerültünk a következő 20 évre. Nem látszik más energiatermelési lehetőség. Ugye mit lehetett mondani? Azt lehetett mondani, hogy hát fúziós erőmű az esetleg addigra lesz, és az olcsón tud energiát termelni. Akkor van az a probléma, hogy hogy hozzuk ide az energiát. Hát erre az ember azt mondja, hogy elektromos áram. Hát ez nagyon jó, ha az tényleg olcsón termeli az energiát, amikor elektromos áramot csinálunk belőle, akkor persze mindig van veszteség. És amikor az elektromos áramot felhasználjuk, akkor megint van veszteség. Na de azt elég olcsón termeljük, akkor már mindegy, akkor már veszteséggel együtt is olcsó. Ez nagyon jó, akkor a háztartásokat ugye el lehet látni elektromos energiával, de megint az a helyzet, hogy hogy hajtsuk az autónkat. Hát, az rendben van, de az akkor nem autó, hanem toy. Az ott tud elmenni, ahol van felső vezeték. Ahol nincs felső vezeték, ott nem tud elmenni. Tehát a következő van, kérem tisztelettel. Megoldási javaslat erre is van. És nagyon egyszerű, mindjárt kiderül. A megoldási javaslat körülbelül a következő, hogy tessék az erőműben felszabaduló energiával vizet bontani hidrogénra és oxigénra. Az oxigént kieresztjük, vagy felhasználjuk vegyi célokra, a hidrogén pedig bizonyos szempontból a legkitűnőbb energiaforrás, ugyanis ha azt elégetjük, akkor víz keletkezik, ami nem szennyez semmit. Na most egy probléma van, hogy az oxigén az egy gáz. És még robbanás veszélyes is, hát hogy szállítjuk. Na hát, ez nem biztos, hogy probléma, mert az előtt mondtam, hogy a palládium az óriási mennyiségben képes elnyelni a hidrogént. Na most a palládium az persze drága, mert az egy ilyen nemes fém, de hát az egyáltalán nem látszik lehetetlennek, hogy valami technikát sikerül kidolgozni, amivel a hidrogént valamiben elnyeletik, és akkor aztán, amikor föl kell használni, akkor mit tudom én, meggyújtják a szelepen, és akkor ott nem tudom. Tehát semmi lehetetlen nincs abba, hogy a belátható jövőben, ami mondjuk 20 év, fúziós erőműben megtermelt hidrogénnal hajtsunk autót vagy mozdonyt.
Tesla.
Igen?
Nikolaus Tesla.
Igen?
Energia, szabad energia az ionoszférából, ismeri a teóriát?
Valamennyire igen, hát, de az a helyzet, hogy hát 100 kilométerre fönt van.
Igen, tehát le tudja hozni minden channel, minden cső nélkül, minden vezeték nélkül le tudja hozni. Ezt bebizonyítottam az 1910-es években.
Hát
És őt eltüntették a történelmi könyvekből, mert ő a Westinghouse-zal és a General Electric-kel szállt háborúba.
Ja, értem. Értem. Hát ott van komoly energia. Most én azt nem tudom kapásból megmondani, hogy annak a lehozatala az technikailag mostan mennyire könnyű, mennyire nem. Egy kicsit analóg trükk az komoly javaslat. Ez pedig a következő, hogy a napsugárzó energiáját műhold pályáról tükröt kell lehozni. Ugye? Ezt most már tudjuk, hogy kell csinálni, mivel hogy tudunk űrállomást építeni a magasba. Hát ez be van bizonyítva, mert ugye űrállomásokat most is építenek, ami leginkább a szovjetek, ami úgy van, hogy bejön két rakéta, hozzááll a meglévő állomáshoz, akkor hozzácsavarozzák, akkor hagyom. Hát el lehet képzelni, hogyha többet fölküldünk, akkor ott össze lehet építeni. Na mostan, hogyha ott egy ilyen ügyes parabola tükröt az ember föltesz, akkor az a napnak a sugárzását onnan föntről fókuszáltan leküldi ide. És akkor itt egy erőműben azzal, nem tudom, vizet kell forralni, és akkor azzal meghajtani turbinákat, és így tovább. A probléma a következő, ezt meg lehet csinálni, és komoly energiát lehet nyerni, mert ez koncentrált napenergia. Ez lehet, hogy 20 éven belül lehetséges, csak a következő helyzet. Gondoljuk meg, hogy a tükör pályájának a legkisebb megváltozására ez az energia nem oda jön le, ahol az erőmű van, hanem odébb. Ha ezt nagyon megfókuszáltuk, akkor ott fölgyújt valamit. Ha nem fókuszáltuk meg nagyon, akkor pedig egyszerűen elvész. Tehát ez van minden olyan esetben, amikor föntről nagyon magasról akarunk lehozni energiát, nagyon pontosan kell célozni. Ezt persze lehet, hogy meg lehet oldani, mert ugye számítógépek vannak, azokkal vezérlem ott fönt a műholdat, mindig begyújt egy kis rakétát, ami korrigálja a pályáját, ezt meg lehet csinálni, csak azt mondom, hogy nehéz. Tehát ennél valószínűleg a fúziós energia közelebb van. Na most a probléma azonban a következő. Ugye az nagyon szép, most én optimistát akartam mondani, hát hidrogént bontunk, a hidrogént idehozzuk, betesszük az autóba. Hát egyelőre azért nem látszik, hogy tesszük be. Én azt mondtam, hogy majd valami modern technikával kidolgozzuk, hogy valami elnyelje. Ez a valami, mondom, nincs a kezünkben, kivéve a palládiumot, ami rendkívül drága. Hát lehet, hogy 20 év alatt ki tudnak fejleszteni valami porolós anyagot, ami elnyeri. Lehet. Na most az ember azt mondja, hogy hát ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor az ott lévő hidrogénból, meg az odaszállított szénből, az ott lévő energiával kell csinálni mesterséges anyagot. Ennek ki van dolgozva a technikája. A németek a II. Világháború alatt mesterségesen gyártottak barna szénből olajat, magas hőmérsékleten, hidrogén jelenlétében és így tovább, és amennyire tudom, ugyanezt csinálja jelenleg Dél-Afrika, ami valamilyen olaj embargó alatt van, már nem tudom, 20 vagy 30 éve, szene viszont van. Na most ezek a technikák olyan körülmények között mennek jelenleg, amikor az illető világpiaci áron nem jut olajhoz. Hát ugye háború alatt, vagy egy tartós embargó alatt. Na most, ha viszont az energia olcsó, akkor ez kifizetődhet. Tehát az egyik lehetőség, ami 20 év távolságra látszik, az fúziós energia, és a nagy erőműben valamilyen fűtőanyag előállítása az ottani olcsó energiával. Ez egy lehetőség. Kicsit ugyanez a helyzet az uránerőműveknél is, csak azok nem termelik ám olyan olcsón az energiát, a villamos energiát, mert az urán maga az egy ritka anyag, amit meg kell dúsítani, és így tovább. Tehát a legkönnyebben elképzelhető dolog az ez. Fúziós erőmű, a fúziós erőműben mondjuk hidrogént termelni vízből, és a hidrogént használni hajtóanyagnak. Azt hiszem, hogy már voltak kísérletek hidrogénnel hajtott repülőgéppel. Legalábbis hallottam róla valamit, hogy már repült is vagy pedig csak megcsinálták a prototípust, és még nem repült. Arra én most nem emlékszem, de hát ha most nem repül, akkor repül 3 év múlva, szóval az már nem probléma. Na most, mondtam én, hogy vissza fogok térni a petróleumnál. A következő van. Na most nézzük meg, milyen szépen kivilágítottuk ezt a termet, valami 30-40 villany égővel, aminek minden egyes tagja fogyaszt mondjuk 40 wattot. Hát ez a modern technika, és ebben a században mi rendkívül büszkék is vagyunk rá. A következő helyzet. Azt hiszem, mindjárt mondom, hogy miért nem vagyok benne biztos, és az utóbbi néhány évtizedben nem végeztek ilyen számítást, de azt hiszem, hogy a petróleum lámpa kifizetődő. Mondom, hogy miért. Képzeljük el, hogy van nekünk egy ez megint egyszerűen fizika, semmi más. Képzeljük el, hogy van nekünk egy erőműünk, amiben áramot gyártunk, és olajat égetünk benne, hát hogy olajat vagy petróleumot, ott majdnem mindegy, képzeljük el, hogy petróleumot égetünk az erőműbe. Ezen elektromos áramot állítunk elő, az elektromos áramot elvezetjük a lakásba, és azzal egy villanyjégőt égetünk. Következő a helyzet. Az erőműnek van valamilyen hatásfoka. Tehát a felszabaduló energia valamilyen részét átalakítja villamos energiába, a többit elpazarolja. Hogy ez a hatásfok mennyi, azt én kapásból nem tudom, mert nem vagyok mérnök. Gőzgépnél ez egy néhány százalék, 7 vagy 8. Vízi energiánál ez a turbina kiképzésétől függően 70 meg 80 százalék. Hát mondjuk, hogyha petróleumot égetek, akkor 30 vagy 40 százalék. Mert a hő megszökik mindenfelé. Na most, tehát a petróleum energia tartalmának egyelőre a 30%-a átalakult villamos energiába. A villamos energiát el kell vezetnem ide. Az egyszer kell építeni vezetékeket, ami valamennyien erdő és karban kell tartani, aztán azon a vezetéken még van valamilyen veszteség, de ez a veszteség nem olyan nagyon nagy, mondjuk, hogy a 90%-a eljön ide. Tehát a 30%-nak megvan a 90%-a, az 27%. Na most jön a gyenge pont, amikor én ebből a villamos energiából egy villanykörtével fényt termelek. Ha én jól emlékszem, akkor a teljesítménynek 3% alakul fény. A többi A 27% 3% az kérem tisztelettel valahol éppen 1% alatt van. Tehát az elégetett petróleum 1%-kal alakult át fény.
Az energiájának.
Kérdem én, hogyha azt a petróleumot én beleteszem a petróleum lámpába és meggyújtom, akkor hány százaléka alakul át fény? Most ez az, amit nem tudok kapásból, mert petróleum lámpák teljesítményét nagyon régen elemezték. Egyetlen egy előnye van a villanykörtének, ami lehet, hogy visszanyeri a különbséget, de nem hiszem. A normál elektromos égőben az izószál 2800 fokon izzik. Ami azt jelenti, hogy az energiának már egy tisztességes része látható fényben van. A nap sugárzásának a nagy része láthatóban van, de a nap az 5700 valahány fokos. Minél alacsonyabb a hőmérséklete az égő dolognak, annál inkább az infravörösben, tehát hőben jön ki az energia. És az elektromos izzóban 2800 fok körül van az izzószál hőmérséklete, ugye följebb nem lehet menni, mert megolvad. Az égő petróleum az meg alacsonyabb hőmérsékletű, nem tudom, mondjuk 1000 fok vagy 1500 fok. Tehát ottan aránylag több a hő és kevesebb a fény. Viszont egy menetben elveszett egy csomó energia, amikor villamos energiával alakítottam, valamennyi villamos energia elveszett, amikor idehoztam, és volt veszteség megint az égőbe. Tehát a legjobb esetben is azt lehet mondani, hogy a petróleum lámpa van olyan jó, mint az elektromos, de könnyen elképzelhető, hogy jobb. Na most persze óriási előnyei vannak az elektromos izzónak, mert a petróleum lámpában állandóan ég valami, az földől kifolyik, meggyújtja, nem tudom mit, meg büdös, meg ilyen nagyméretű láng, tehát nem lehet olyan szépen fókuszálni, sokkal kényelmesebb dolgozni egy izzólámpával, de valószínű, hogy az energiát rosszabbul hasznosítja. És ugyanez a helyzet főleg olyankor, amikor elektromos fűtésre állnak be, mert ugye az hogy történik? Van a fűtőanyag az erőműben, azt ott elégetem, csinálok belőle elektromos energiát 30-40%-os hatásfokkal, azt elhozom még valamennyi veszteséggel, és utána még én hőt csinálok belőle. Hát az most már nyilvánvalóan annál egy sokkal nagyobb hatásfokú eljárás, rögtön idehozni a fűtőanyagot és meggyújtani. Hát persze az elektromos energia tisztább, meg vannak ilyen kényelmes tulajdonságai. Tehát a következőt lehet mondani.
Egy.
Mostan akkor összefoglalom. Ami a fizikusnak eszébe jut a benzináról. Egy. A földnek energia szűke vagy energia hiánya nincs. Kettő. Nekünk azonban szükségünk van koncentrált energiára is. Koncentrált energiahordozó kétféle van, megújuló és meg nem újuló. A megújulóval semmi probléma nincs, mert az megújul. Tehát állandóan termelődik fa meg efféle. Tehát az állandóan rendelkezésre. A meg nem újulókat mi még 100-200 esetleg 300 évig használhatjuk. Aztán vagy vissza kell állnunk a megújulókra, vagy el kell menjünk a földről. Na most itt nem egyszerűen arról van szó, hogy el kell menjünk, mert nem biztos, hogy el tudunk, mert ugye a csillagközi űrhajózáshoz például fénysebességnél gyorsabban lenne jó utazni, ami a jelenlegi tudásunk szerint nem megy, és itt van. De szóval ez, hogy meg nem újuló energiaforrást használunk föl, kivéve a hidrogén fúzióra, mert abból nagyon sok van, az 200-300 éven túl nem tartnak. Most a mi közvetlen jövőnkben az én jelenlegi benyomásom, esetleg 20 év múlva valaki számon kérheti tőlem, az, hogy a megoldás az nagy fúziós erőművek használata lesz, amiben különböző fűtőanyagot gyártanak a helyszín. És végül amikor úgynevezett energiaszűke van, az nem energiaszűke, az pénzszűke, hogy úgy mondjam, az azt jelenti, hogy az eddig használatos energiahordozók, azok a szűkösségük, vagy a túl nagy igény, vagy nem tudom mi miatt, megdrágulnak, és egy ilyen helyzet mindig kikényszeríti azt, hogy valami mást használjanak, vagy azt a valamit más hogy használják. Hát erre volt egy példa a petróleum lámpa, én nem azt mondom, hogy vissza kell térni a petróleum lámpára, ne tessék félreérteni. Én azt mondom, hogy amikor valamelyik energiahordozó véletlenül olcsón áll rendelkezésre, mert melléktermék, mint hogy a benzin volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, a petróleumgyártás mellékterméke, akkor az egész technológiát átállítjuk arra valamire, azzal, hogy az bőséges és olcsó. Na mostan, amikor az megdrág, amikor az egész technológiát átállítjuk, akkor nagy lesz rá az igény, tehát megdrág. És akkor megint csak át kell állni olyan technológiára, amikérem az energiát kevesebb veszteséggel hasznosítja. A petróleum csak egy példa volt, hogyha a petróleumot idehozzuk és közvetlenül meggyújtjuk, akkor valószínűleg olcsóbban termel nekünk, tehát nagyobb hatásokkal történik az olcsóbban, termel nekünk fényt, mint hogyha valahol messze gyújtjuk meg, és az áramot hozzuk ide. Ami azt jelenti, hogy minden adott pillanatban nem jelenti azt, hogy azt az optimális megoldást azt mi meg is találjuk. Meg nem jelenti azt, hogy ha rájövünk, hogy hogy kellene, akkor azt mondjuk 5 éven belül meg tudjuk valósítani. Mert amikor a 60-as évek végén az egész Nyugat-Európa átállt már az olajtüzelésre, és hirtelen fölmentek az olajárak, akkor hiába derült ki az, hogy Európában óriási mennyiségű szénkészlet van. Már mindenhol olajkazán volt, hogy amit nehéz visszaállítani szénnek. De minden esetre, ahova ki akarok lukadni, az a következő, hogy a drágulások meg efélék mögött az van, hogy egy energiahordozó szűkössé kezd válni olyan értelemben, hogy ahhoz képest, amennyi van belőle, vagy amennyit ki tudunk termelni, túl sokat akarunk felhasználni. És ilyenkor általában szokott lenni egy másik, ami jobb hatásfokkal hasznosítható, és akkor a technika előbb-utóbb átáll arra a másikra. Kérem tisztelettel, ha az Alföld népessége nagyon elszaporodott volna 300 évvel ezelőtt, akkor felhasználták volna a szárított tehéntrágyát fűtésre úgy, hogy mindegyiket felszedték volna, és nem lett volna. És akkor fűtőanyag hiányált volna elő. Na most ez nem nagyon jó példa, mert ez azt jelentette volna durván szóval, hogy több ember van, mint tehén. Tehát kezdtek volna éhen halni is, illetve esetleg több tehenet kezdtek volna tenyészteni. De minden esetre, amikor az emberiség rászabadult egy darab forrásra, most mindegy, hogy az energiaforrás, vagy ásványi anyag, vagy mi, akkor azt nagyon elkezdi használni, akkor abból szűkösség áll elő, és az a szűkösség őt áttereli egy másik forrásra. És ennek a végeredménye az emberi történelemben eddig, minden ellenkező állítással szemben az egyre gazdaságosabb felhasználása volt a források. Ugyanannyi energia felhasználása most sokkal több fényt tudunk termelni, mint 50 éve, és akkor ugye még nem beszéltünk a fénycsövekről és a félékről. Egyre takarékosabban használjuk föl, egyre jobban használjuk föl a forrásainkat, energiaforrást is, meg nyersanyagforrást is. Csak persze közben egyre nő az a szennyezés is, amit kibocsájtunk. Most a következő menet az lesz, hogy lassanként kezd a Föld betelni a szennyező termékeinkkel, termodinamikailag kezd egyre jobban hasonlítani egy zárt rendszerre, ilyenkor a mi entrópiánk meg akar növekedni a maximum felé, vagyis el akarunk pusztulni, és akkor ki kell valamit dolgozni arra, hogy csökkentsük a saját szennyező termékkibocsátásunkat is. Ezt kérem, egy szempontból nézve környezetvédelmi probléma, meg technológiai probléma, meg minden, de valójában az egész mögött a hőtan második főtétele van. Tehát ez egy termodinamikailag megfogalmazható feladat, ami nem jelenti azt, hogy technikailag meg is tudjuk oldani. Tehát ezek mögött valahol alapvető fizikai törvények vannak, ami egyrészt jó, mert azokat a fizikai törvényeket mi fölismerjük, és akkor tudunk valamit csinálni, másrészt pedig rossz, mert fizikai törvény az biztosan nem tudjuk átállni. No. Akkor mostan adok egy szuszanyásnyi időt a hallgatóságnak, és aztán majd válaszolok. Vannak helyek a Földön, ahol ez megy. Az egyik ilyen hely az Izland. Izlandon, hát iparban nem, de mezőgazdaságban használják, tehát azt mondják, hogy az izlandiak azok ilyen fűtött üvegházakban termelnek valami trópusi gyümölcsöket. Na mostan Izland azonban egy különleges eset. Mondom, hogy miért, ennek geofizikai oka van. Van a Földön egy úgynevezett kontinensvándorlás, ami nem kontinensvándorlás, mert nem a kontinensek vándorolnak, hanem a Föld kéreg, ami az a felső, mit tudom én, 20 km, vagy 30 km, vagy 50 km vastag réteg, ez nem összefüggő, hanem darabokból áll. Mostan a Föld mélyéből különböző áramlások jönnek föl, ilyen felszálló hőáramlás, meg magmaáramlás, meg minden, és akkor ezek úgy sodorják ezeket a lemezeket, és a lemezek, ezek forognak, mert ugye ezek merev lemezek, ilyen gömbhéj darabok, és ezek a gömb alakú Föld felületén merev mozgásokat végeznek. És hát egy gömb felületen egy gömbhéj darab a merev mozgása az valami ilyen. Na mostan, tehát ezek egymáshoz képest így forognak valahogy. És a következő van. Most olyan tökéletesen ezt nem lehet csinálni, geometriai képtelenség, hogy mindegyik csak elforduljon a másikhoz képest. Helyenként alá kell menjen a másiknak, helyenként meg el kell távolni. Hát próbáljon meg valaki egy gömbfelszínen úgy kitölteni, hogy minden lehessen egymáshoz képest forgatni. Tehát ez nem megy, mert a gömbfelszín mondjuk körökkel nem tudom kitölteni úgy, hogy ne legyen hézak. No. Tehát a következő van. A mozgás közben ezek bizonyos helyeken egymás alá mennek, más helyeken pedig akkor éppen eltávolodnak. Most ahol eltávolodnak, ott van egy hézak. És ott a Föld belsejéből kijön az a forró belső anyag, följön, aztán lehűl és hozzáforr a szélükhöz. A másik oldalon meg, ahol alá megy az egyik a másiknak, ott ami alá ment, annak az anyaga leolvad és visszamegy. Most ennek két következménye van. Az egyik az, hogy az egész Föld belsejében lévő anyag állandó átkeverésben van és följut a Föld felszínére. Ami borzasztó jó, mert ha beszennyezzük a Föld felszínét, az egy idő múlva lemegy, és friss anyag jön fel. Tehát sokkal tovább bírja a környezet, mint hogyha a Föld felszínnek nem lenne kapcsolata a belsejével, de most nem erről akarok beszélni. Képzeljük el azt a helyet, ahol följön a forró anyag. Hát az olyan, kérem, mint egy tűzhely. Csak azzal a különbséggel, hogy az nem egy luk, amin kijön az anyag, hanem egy ilyen hasadék. A legjobban ismert ilyen hasadék az az Atlanti óceánnak úgy durván a hossz tengelyében megy, és az ott följövő anyag nyomja el szét egymástól mondjuk Afrikát és Dél-Amerikát. Az 80 millió évvel ezelőtt még összefüggött. Északon pedig az európai partvidéket és Észak-Amerikát, ami szintén összefüggött valamikor a földtörténeti középkor. Na most. A hasadék völgynek a legnagyobb része az óceán alatt van. De két ponton följön a föld felszínére, pontosabban két ponton úgy rakódott föl ez a följövő anyag, hogy a tengerszint fölé emelkedett. Ebből az egyik az egy kicsi sziget a déli Atlanti óceánon, mostan nem emlékszem, hogy Tristan da Cunha vagy Ascension. Valamelyik a kettő között. Elemen az északi Atlanti óceánon Izland ez a hely. Tehát Izlandot a följövő belső anyag, ami megszilárdult, az építette fel. Izland közepén most is végigfut ez a törésvonal. Ami azt jelenti, hogy Izland sokkal több ilyen geotermikus energiát kap, mint egy normál hely a Földön. És nem kell leásni, mert ott a hasadék. Onnan állandóan jön ki forró víz, gejzirek, mi egyebek, ezért ők be tudnak rendezkedni ennek a nagyüzemi fölhasználására. Mostan, ha a Földön egy normális helyen akarom ezt csinálni, akkor az előbb próbáltam én satszolni valamit, hogy hát ha leások egy kilométer mélyre, akkor egy normál földi helyen kapok 30 fok hőmérséklet különbséget, itt a Kárpát-medence alatt itt 50 fokot kapnék. Tehát egy kilométer mélyről föl lehet hozni 20 fokos helyett 50 fokos vizet. És ezzel lehet fűteni valamit. Ha nekem forró víz kell, akkor az azt jelenti, hogy 2 kilométer mélyre kell lemenjek. Na most már akkor lemegyek 2 kilométer mélyre, fölhozom a vizet, és akkor csinálok vele valamit. Most ez már mérnöknek kellene lenni az embernek, hogy ilyenekre tudjak válaszolni, hogy amíg az a víz följön, mennyit veszít el a hőmérsékletéből. De valamilyen hőmérséklete még mindenképpen lesz. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy körülbelül annyit kell beleölni, mint egy olajfúrásba. Ugye, mert hát az olajat nem 2 kilométer, hanem 4 meg 5 kilométer mélyről is fölhozzák, ez le kellene fúrni 2 kilométer. Tehát az ember először is azt mondja, hogy nincs rá sok remény, hogy a ebből kifizetődő dolgot lehet csinálni egy közönséges helyen. Tehát ahol nincs valami hasadék a földbe, vagy nincs egy artézi, szóval ilyen, ahol magától fölszökik. Vannak helyek a földbe, ahol ez följön valameddig, és aztán egy vízzáró réteget úgy kitölt. Na, de ezek körülbelül ugyanolyan ritkák, mint az olajlelőhely, mert az olajlelőhely is olyan, hogy van egy ilyen kupola alakú rész a földbe, egy üreg, és akkor oda följön az olaj, és abba kell belefúrni, ezt meg kell találni. Tehát a földfelszínhez közel aránylag meleg vizet, az csak kivételes körülmények között lehet találni. Magyarországon bizonyos helyeken lehet, tűzhányok közelében lehet, Izlandon lehet. Na mostan, akkor még egy. Én valamikor csináltam egy számítást, amire most vagy jól emlékszem, vagy nem, és a számítás vagy jó volt, vagy nem. Ez a következőt mondja. A Föld belső hőjével körülbelül fedezni lehetne az emberiség jelenlegi energiafelhasználását. Ha az egészet be lehetne gyűjteni. A következőt értelmezem. A Föld 4,5 milliárd éve létezik. Abból, hogy a Föld belseje az ilyen olvadt állapotú vas, körülbelül meg lehet mondani, hogy mennyi hőtartaléka van a Földnek. Most oda azonban nem férünk hozzá, hogy ilyen nagyon forró. Ez hővezetéssel jön ki a Föld mélyéről. Körülbelül tudjuk, hogy hővezetéssel mennyi a kijövő hőáram, hát ezt mérik is valamennyire. Mi ezt a hőáramot tudjuk megfogni. Ez megújuló energiának felel meg, mert az, hogy 4 milliárd év múlva elfogy, hát az nem egy ügy, ebből minden évben ugyanennyi kijön. Na mostan, körülbelüli becsülés, tehát lehet, hogy egy tízes szorzót tévedek ide vagy oda, hogy a hőáramból a föld felszínére kijövő hő egy év alatt, az körülbelül annyi, mint az emberiség teljes energiafelhasználása, ugyancsak egy év alatt. Tehát ha minden egyes ponton meg lehetne fogni ezt a kijövő hőt, akkor az éppen elég lenne, de ez nem megy. Ugyanis magát a hőt nem tudom használni, a hőmérséklet különbséget tudom. Az előbb mondtam, hogy ha fúrok egy 2 kilométer mély lukat, akkor kapok valami tisztességes hőmérséklet különbséget az alja meg a teteje között. Igen ám, de a teljes földfelszínen meg kellene fognom a kijövő hőt, tehát a teljes földfelszínt ki kéne luggatnom, és az nyilvánvalóan nem megy. Na most persze lehet ilyen trükkökbe gondolkozni, hogy leások egy lyukat, és akkor kereszt irányba behálózom 1 kilométer mélyen alagutakkal az alját, és akkor onnan hozom föl. De akkor sem tudom a teljes felületet megfogni, hanem meg tudom fogni mondjuk egy 1%-át, vagy egy 1000-et. És akkor megkapom az emberiség teljes energia felhasználásának egy év alatt a 1%-át, vagy az 1000-et. Ami valamit segít, de nem lehet általános megoldás. Ha tévedtem a számításba egy 10-es szorzót, akkor az azt jelenti, hogy a földfelszín 1000-ét telefúrom, akkor nem az 1/1-ét kapom meg, hanem az 1%-át, hát nagy ügy. No, tehát a következő van, hogy ezzel minden olyan helyen tudok iparilag vagy mezőgazdaságilag működni, ahol valamiért kedvező körülmények vannak. Tehát mondjuk, ahol magától jön a meleg víz, és akkor az értelmes ember, vagy nem úgy mondom, hogy értelmes, hanem úgy mondom, hogy takarékos ember, vagy úgy mondom, hogy nyereségvágyó ember, azt ő is használ. De olyan helyeken, ahol magától nem jön a meleg víz, vagy ahol nincs a közelbe egy tűzszányó, vagy egy gejzír, vagy valami ilyesmi, ott azt hiszem nem érdemes az energiafelhasználást ebből megpróbálni fedezni, mert azoknak, hát ugye az előbb csináltam meg a becsülést, ezeknek a lukaknak a leásása nem hoz annyit egy normál helyen, mint amennyi kellene. Ez csak kisegítő forrás. A jelenlegi tudásunk szerint, tehát mondjuk a következő 100 évben valószínűleg nem lesz olyan technológia, amivel lentről meg lehet fogni. Úgyhogy erre én ezt tudom mondani. Igen?
Egy gazdasági kérdés, amit föltennék. A professzor úr említette példaképpen az Amazonnak. Most ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a még máig is vitalmazál a bős nagymarosi kérdés gazdaságnak, tehát energiafelhasználásban nem ugyanez a kérdése, hogy legalább annyiba kerül, mint amennyit hoznak, vagy még többre.
Na most a következő helyzet, ugye egy. Gazdasági számítást valószínűleg egyikünk sem látott bős nagymarosról. Kettő. Nem vagyok geológus, tehát fejből nem tudom az esési viszonyokat ott. De van egy hasonlóság az Amazonasszal. Tudnék, hát gondoljuk meg, azért kellett az az ötlet, hogy elvisszük 30 kilométeren valamerre, hogy a végén egy kicsit jobb legyen az esés. Tehát ott bős környékén valószínűleg ugyanaz a helyzet, mint az Amazonasznál. Hogy nincs esése a folyónak, és akkor ilyen trükköket kell csinálni. Hanem a következő van. Nagymarosnál más a helyzet. Én elemi iskolában 53-tól 61-ig jártam. A mi földrajz tankönyvünkben valamikor, nem tudom, 6-ban vagy 7-ben vagy ilyenkor benne volt egy mondat vagy két mondat. A Duna kivéve a forrását és a nem tudom miért, általában közép és alsó szakasznak megfelelő folyású, tehát kis esés. Egy kivétel van, illetve két kivétel van, az egyik a Vaskapu, És a másik kivétel Visegrád, ahol felső szakaszivá válik egy nem tudom én 5 kilométeres szakaszon, tehát itt érdemes erőművet építeni. Ezt kérem az én, amennyire emlékszem, az én elemi iskolai tankönyvem. Ez éppen annyira közhely volt mondjuk az elemi iskola végén a számunkra, mint az, hogy az ember nem épít asszuáni erőművet, mert hiszen az történelemből tudtuk, hogy a Nílus által hozott iszap termékenyíti meg Egyiptom földjét, és azért lehet ottan... Na mostan hát szegény Nasser nem olvasta a magyar elemi iskolai tankönyvet, és azért nekiállt asszuáni gátat építeni, ami jó energiatermelés volt, csak azóta nem jön le az iszap. És azóta ott a mitrágyázni kell, és aztán csodálkoznak, hogy éjség van időnként, meg drága az élelem. Na most visszatérve a bős Nagymarosra, tehát Nagymarosnál az esés jó. Nagymarosnál lehet erőművet építeni. Hogy kell-e meg szabad-e, az egy másik kérdés, mert az ugye most akkor nem fizikusnak való kérdés, viszont a korábbi szakasz, ottan Csalóközsziget között, az egy úgynevezett alsó folyású, tehát kicsi esése van. Tehát ott, amikor én gyerek voltam, senki nem gondolt arra, hogy bősnél energiát lehetne termelni, mert hiszen ott nincs esése a folyónak. Na mostan, hát amennyire tudom, az Amazonason is gondolkoztak erőművön, mert hát mindenhol gondolkoztak erőművön, de hát az azért senkinek nem jutott eszébe, hogy előbb vigyük föl a folyót, és aztán majd leesik. Ellenben Dél-Amerikában vannak olyan helyek, ahol folyók igen nagyot esnek, és oda tesznek is erőműveket. Na persze ott az a helyzet, hogy azok ilyen Istentől elrugaszkodott sarkai a dzsungelnak, ahol senki nem akar se hajózni, se mezőgazdaságot folytatni. Hát ha az ottan leesik, akkor miért nem hasznosítanak? Na most akkor már nem tudod megállni. Itt valószínűleg nagyon sokan olvasták a Jókaitól a Jövő század regényét, és tessék visszaemlékezni, hogy a Jókai hogy képzelt el a Niagara hasznosítását. Mert hogy ő még nem gondolkozott elektromos erőműben. Ő úgy gondolta el, hogy ottan ilyen nagy turbinákat hajtanak meg, arról egy csomó ilyen szíj jön, és a szíjakat elviszik valahova, és gépeket forgatnak le. Tehát ilyen mechanikai áttétel. Tehát hamarabb volt ismeretes, hogy ottan jókora energia termelődik, mint hogy az a technológia meg lett volna, amivel azt az energiát föl lehet használni. Hát még ez jutott eszembe a vízi erőműről, ennek semmi köze nincs a kérdéshez, de nem tudtam megállni. No?
Akkor kérdezik valamit, hogyha majd megoldják a szupravezetőnek a...
Ezt a magas hőmérsékletét?
Igen, tehát egy magas hőmérsékletét, akkor ilyen gyűrűbben lehet most áramot tárolni, hogy erre mi az esély, tehát hogy mennyit lehet?
Ez mint akkumulátor.
Igen.
Na a következő helyzet. Először mondom a problémákat. Egy. Magas hőmérsékletű szupravezetők jelenleg ugye vannak, folyékony levegő hőmérsékletén működőek, de mondjuk szoba hőmérsékletűek nincsenek. Nem látszik fizikailag lehetetlennek. Pontosabban a folyékony levegő hőmérséklet egy működő szupravezetés lehetetlennek látszott néhány évvel ezelőtti. Tehát mondjuk fura dolog, mert amikor én megértettem azt, én nem vagyok szilárdtest fizikus, amikor én megértettem azt, hogy a szupravezetőknek a szupravezetési hőmérséklete miért az a néhány Kelvin fok amennyi, az 87-ben volt, tehát amikor 87-ben le tudtam volna tenni a főesküt arra, hogy ez nem lehet magasabb elleni fizikai okok miatt, akkor már volt ilyen folyékony levegőn működő szupravezető. Hogy az hogy működik, azt máig se egészen tudják, tehát... No, de az ember most azt mondja, hogy hát hogyha van 120 Kelvin fokon működő szupravezető, az azt hiszem már van, hát akkor 270 Kelvin fokon, az már csak dupla hőmérséklet, bőven szólva. Tehát nem látszik lehetetlennek, hogy szobahőmérsékleten működő szupravezetőt lehessen készíteni. Egy. Na most jön a második probléma. A jelenlegi magas hőmérsékletű szupravezetők, ezek kerámia anyagok, ebből nem lehet drótot csinálni. Ugye a dróthúzás az fémekre van kitalálva. Kovácsolás meg, dróthúzás meg ebből. Kerámiából nem lehet drótot húzni. Kerámiából lehet egy pálca vagy egy gyűrű alakú valamit égetni. Tehát sokkal kevesebb fajta anyagot tudunk csinálni a magas hőmérsékletű szupravezetőből, mint az alacsony hőmérsékletű szupravezetőből. Mostan, tehát nem tudunk mágnestengercset megetérni. Most jön a harmadik probléma. A harmadik probléma a következő. A szupravezetést nem csak a hőmérséklet emelkedése szünteti meg, tehát van egy kritikus hőmérséklet, ami fölött nem szupravezető a szupravezető, hanem az, a mágneses tér növekedése is megszüket. Minden egyes szupravezetőre van egy kritikus hőmérséklet, ami megszűnik a szupravezetés, akkor is, ha nincs külső mágneses tér. Van egy kritikus mágneses tér, ami fölött megszűnik a szupravezetés, akkor is, ha nagyon alacsony hőmérsékleten van, és ha mind a kettő van, akkor mind a kettőben egy alacsonyabb értéknél szűnik meg. Na most miért mondom ezt? Azért mondom, mert egy szupravezető gyűrűben körben járó elektromos áram az mágneses teret kelt. Tehát egy bizonyos áramerősség fölött a szupravezető megszűnik szupravezetőnek lenni, tehát van egy tárolható legnagyobb áram. Na most, hogy technikailag mennyi áramot lehet veszteség nélkül szupravezetőben tartani, azt nem tudom, mert elvileg ugye lehet valamennyit, de hát tökéletesen hibátlan anyag nincs, és az anyaghibák azok mindig okoznak valamilyen zavarokat. A következőt tudom mondani, hogy van valahol Angliában vagy hol egy szupravezető hurok, amit folyékony héliumban tartanak, és több évtized óta jár benne körbe az áram. És nem nagyon látszott érezhető gyengülés. Hát ugye úgy mérik meg, hogy a mágneses teret mérik meg a szupravezető körül, és ha nagyon sokáig méregetném, akkor magának a mágneses térnek a megzavarásával megzavarnám az áramot, de úgy rövid időkre oda mennek időnként, és megmérik, és még mindig jár körben van.
Mekkora áram az, nem tudja ezt?
Hát nem tudom kapásból, de hát ezek drótok, úgyhogy ez valami amper lehet. Na mostan, és nem érez, nem látszik a gyengülés. Lehet, hogy valamit gyengülítek. Na most a következő van. Tehát önmagában ez nem látszik lehetetlennek. Most ha ez megy, akkor ez egy egyenáramú akkumulátor lenne, ami elképzelhető, hogy jobb akkumulátor lenne, mint a jelenlegiek. Na mostan, szóval technikai lehetetlenség nincs benne, fizikai lehetetlenség sincs benne, hogy ezt milyen, mennyire olcsón tudják megcsinálni. Hát jelenleg ezekből a kerámia szupravezetőkből ez még reménytelen, mert nincs kidolgozva a technológiájuk annyira, hogy. Meg hát ezt is folyékony levegőn kell tartani, aminél ugye egy normál akkumulátor csak jobb, mert azt nem kell folyékony levegőbe tartani, hanem csak nem tudom, hogy késsalap kell. Na most, ha viszont már erről volt szó, akkor mondok én valamit, amit a franciák kipróbáltak 10-15 évvel ezelőtt, és ez pedig a lentkerék formájában való energiatárolás volt. Ezt kipróbálták városi használatban autóra. Tehát most ilyenre gondoljunk például, hogy ezek a postai autók, amiknek egy adott helyről ki kell menniük minden nap, valamilyen távolságra el kell menni, aztán visszajön. Tehát nem csinálunk vele kirándulást 150 kilométerre. A következő volt az ötlet. Csináljunk egy borzasztó jó csapágyazású lentkereket. Ezt pörgessük meg. A villamos árammal. Mint ahogy vannak benzintöltőállomások, úgy lehet egy olyan hely, amiben van egy villanymotor, és akkor, hogyha becsatlakozok, az megpörgeti a lentkereket. És akkor utána a lentkerék az forog az autóban bent. És amikor én gázt akarok adni, akkor valamit lenyomok, ami összeköti a lentkerékkel a hajtóművet, tehát a kerekeket, nem tudom mit. akkor persze a lentkeréknek a perdülete csökkent. Na mostanakkor viszont, hogyha nagyon nehéz lentkereket csinálok, és az borzasztó nagy fordulatszámmal pörgetem meg, akkor ez sokáig eltart. Energiát nem lehet nyerni, mert ugye meg kell pörgetni azt a valamit, de azt meg lehet pörgetni elektromos motorral. És állítólag sikerült egy prototípus kifejleszteni, ami nem tudom, hogy egy fél óráig elment egy ilyen pörgetéssel, és akkor aztán addig csak elér egy másik helyet, ahol megint megpörgeti. Na most ezért mondom, hogy ilyen levélgyűjtő autóknak, meg mi egyebeknek jó, mert a posta telepén fölpörgetik, akkor kimegy, összegyűjti a leveleket, visszajön. Na most ehhez azért azt mondom, hogy tessék visszaemlékezni arra, hogy valamikor az 50-es, 60-as években a magyar postának még voltak akkumulátoros autói. Ezek a méreg zöld, olyan fura alakú.
Igen.
Autók, ezek akkumulátorokkal működtek, a posta jármű telepén beletették az akkumulátort, begyűjtötte a leveleket, visszament, és kicserélték az akkumulátort. Tehát ilyeneket lehet csinálni, de azért az ember azt mondja, hogy hát, hogyha ottan a motorházban pörög egy lentkerék, az biztosan nem olyan jó energiatárolás, mint hogyha én egy vegyi anyagban, vagy egy akkumulátorban tudom oda tenni az energiát. Mert hát ott valami állandóan pörög, na most képzeljük el, hogy elhasználódik a csapágy, akkor az ottan kirepül, összetöri, ha oda bekerül valami szemét, akkor az lefékezi, tehát ezt meg lehet csinálni, ez egy technikai remek mű volt, hogy ezt sikerült így megcsinálni. De az ember azt mondja, hogy ennek valószínűleg nem lesz praktikus haszna. Egyébként érdekes módon ez egy késői megvalósítása annak a görög ötletnek, hogy felúzzok egy rúgót és szaladok el. Hát ugyanaz, hát rúgót is fel lehetne húzni elektromotorral. Szóval, ugye megint azt mondom, hogy a probléma az, hogy energiát olcsón inkább úgy tudunk előállítani, hogyha nagy mennyiségben állítjuk elő. És utána azt az energiát valahogy az erőműből el kell hozni a kis felhasználóhoz. És erre volt egy megoldás ez a lentkerék, és erre lenne a megoldás a szupravezető hurokban szaladgáló áram is. Valójában az a helyzet, hogyha valamiről tudjuk, hogy fizikailag lehetséges, de egyelőre a meglévő technológiával nem megy, vagy nem megy gazdaságosan, akkor tulajdonképpen már nem tudjuk megmondani, hogy később mi lesz, mert ha kitalálnak egy új technológiát, az nagyon megolcsóbbíthatja. Úgyhogy arról én nem merek nyilatkozni, hogy amikor lesznek olyan szupravezetők, amik normál szobahőmérsékleten működnek, hogy akkor ez egy gazdaságos energiatárolás lesz-e, vagy nem. Azt nem tudom. Most nem, mert mondom, hát folyékony levegőbe kell őket tartani. A folyékony levegő, ezt ugye már egyszer elsütöttem, de talán nem mindenki hallotta. A folyékony levegő érdekes módon nem olyan drága, és a magyar árrendszerben valószínűleg nem mesterségesen, hanem valami természeti törvény következtében az ára körülbelül együtt változik a tejével. Amikor én az egyetemen harmadéves voltam, a nyári gyakorlatomon kellett folyékony nitrogénnal méregetnem. Ugye a folyékony oxigént valami másra használják, a nitrogén az egy mellékterméke a levegőcsepp folyósításnak. Leválasztják és eladják. A folyékony nitrogén litere akkor 3 forint volt, és a kanna tej, a pasztörözetlen kanna tej szintén 3 forint volt. És talán egy évvel ezelőtt megkérdeztem szilárdtest fizikusokat ezzel a kerámia szupravezetőkkel kapcsolatban, amikhez ugye folyékony nitrogén kell a működtetésük, az, hogy mennyi most egy liter folyékony nitrogén, és megint annyi volt, mint a tej. Nem hiszem, hogy az országos anyag és árhivatal kötni össze, mert különben is most árliberalizáció lesz. Valamilyen fura természeti törvény következtében a kettőt ugyanolyan nehéz előállítani. És lehet, hogy ebből valaki egyszer közgazdasági doktorátus fog szerezni, amikor rájön az okára. Én nem látom az okát, én a szabályszerűséget látom. Tehát a folyékony nitrogén nem olyan irtózatosan drága, ugye annyiba kerül, mint a tej, de azért mégis, hát az akkumulátort sem tejjel használjuk, hanem ipari sósavval, vagy kénsavval, vagy valamivel, az olcsóbb anyag. Úgyhogy egyelőre ez nem látszik lehetségesnek, de ha sikerül kifejleszteni szobahőmérsékletű szupravezetőt, akkor elképzelhető. Nem tudom.
Köszönöm.
Hát, sosa kimerült, akkor elismertünk haza.
Elhangzott a benzin, Lukács Béla előadása. A felvétel 1990. december 15-én készült.